Második könyv 1. A fejedelem a bokor megett állt, a bokor temérdekül borítva az úzmarával, a nappali melegek, párák után egyre vastagabb a lombokon az úz. Szellő se rezdül, ne se hallik, az egész erdő mélységesen néma, csöndes, megborzad az ember, még a lelkek se járnak. Vár, vár, kezében leeresztett fegyver, más keze a kés markolatján. Bundája panyókára vetve, s vár, vár, mintha nem is vaddisznót várná, hanem a jövőt. A holt halálos fehér tündér világban, amint a boldog asszony szoknyája suhogása megsugárlik, feszült idege mind játszodva borzong bele, ez a vadászat, példája lesz jövendőbeli hadainak. Jön-e a vatkan, s mely is minő, az olá, vagy a zász, vagy a török, vagy a magyar, vagy a német. Hogy mindössze vágjé a sok kifeszített tervissel, s megbírja e szívvel. Fel van vonvas neki feszülve, egy maga az egész világ ellen, előttem a mind a világ, megettem a kisdedország. Ebben a percben felhördül feljebb s nemigen messze egy kurta ordítás. Csak mint egy szitok kigurgulása folytottan s félelmesen a fejedelem kését ragadja itt a vad. Csörtetés, s már vakon, vadul, vérbeivott rémült szemmel rajta a szörnyű nagy fekete vatkan. Mint egy vastuskó, lábra kelt cikla, pokolbeli fekete sátán, az agyara véres, a pofája véres, agyarán egy ember belelóg. A fejedelem felordító dühvel érzi feldagadni bent a roppant erőt. Düh és ordítás fogta el embereért, a kék posztóért, ami ott lóg a kanundok fogán, s úgy ugrik el oldalt. Mintha a föld rúgná el a rohanó görgőkő elől, visszakézzel elkapja a fülét, lábára hág, ledönti, hóba hemperít és az ordító állat eszeveszetten üvölt, érzi végét, s ott az irgalmatlan marok alatt megfekszik egy percig, a hosszú, hosszú, rémítő rohanás után, lihegőn elgyengülve könyörögve visít, végsőt sártatlanul, mint egy erőtelen gyermek s mire észhez jutna, mire ijegysége eloltódna, a vadász széles és iszonyú kése már bűrét karcolja, az ügyét keresi, hol legjobb a bemenetel, s már a szívében jár, szörnyűt kanyarít bent a tüdőben, s az iszonyú állat, mely annyi esztendőn át büszkén csemcseget s röfögött a hegyek makkosain, annyi nehéz esztendő szigorú telét s szörnyű koplalásit, a borzalmas falkabeli verekedéseket az életért, a nőstényért, minderőben bírta, most egy síró csecsemő alig ellenkedő jóságával hörgi ki a párát, de akkor még egyszer, későn, csak most éberedik fel benne az ellenszegülés, végső erejével hanyat fordul, szembe, s szembe köpi, váratlan, kivédetlen az első vérsugárt, szembe lőve a vadászt, nincs már több ereje, csak vérelő, hosszú vadsugárban szeme közé, melle közé, berondítva gyilkosát. Kurr, ordít ez felhördülve, se luglik, de későn, remeklése után való kevésségében megvan alázva, megbestelenítve, tenyérrel veri magáról a vért, elvakult szeméből a forró latyakot, a disznó felfordul, lábra állhatatlan, szeme megtörik, a hangjai egyre kisebbek, gyüngék, fájdalmasak, szíve egyszerűségével súhajt az égre, s vérével életet csír a semmibe. Szitokkal nem győzi, tehetetlen, kését vakon a tokjába vágja, s szemét beszorítja, pislog, nem lát, tétován kotorász, megvakult. Előbb egy vatkannal játszva elbánt, s most egy bak fellökheti, csak ennyi kell, s az ember dög, semmi. Kiskendőcsét vakar, cibál elő, avval mossa ki szemét, s mikor látóra nyíl, boldog mohósággal fajja fel a fehér s ragyogós boldog világot. S már elfelejtett mindent, s annál erősebb volt a győzelem boldogsága, lába előtt ott feküdt a disznó, már dög. Még az imént két összecsapó élet, életek, vágyak, harcok, dühök, most ez dög. Bundája becses, emlékeztetni fog valamely várfalon egy szép téli percre. A kiskendőt, mellyel magát látóra törülte, kezében találja, a kamut kinékendője, egyszerre eltorzul az arca, ez a két hét elég volt. Fúj, messze veti a véres kis csipkés kis keszkenőt, nem a vért, az asszonyt utálta el, s hóba markolt, a jó éles kemény hóval súrolta, mosta magáról a foltot. Keze forró lett a hideg hótól, aztán eszébe jutott, s futva ment felfelé a vadcsapásin, óriási szökésekkel, s nem soká ott volt a jóüreg sárkány teteménél. Úgy feküdt a hóban, mozdulatlan a deréklegény, még felette lebegett a hűség, mint a kihammadó parázson a meleg. A szívébe vágott, úgy szerette őket, ezek voltak a lelke darabjai, minden szegény legény, aki körötte élt, a szegénység, amelyet magáinak, tulajdonának bírt. Szörnyűséges, széttagolva, hasa felbontva, messze húzva, a nyomorú, búsan szétkozódott érette, hogy verje meg az Isten ezt a dolgot. Hát így fog menni leghűvje járán, ökör szarvkürtjét fogta, belefújt a dühét, s a hangcsikítva, nyersen bőgött szét a hegyekbe, nagy dühös csapkodással a havakon, újra meg újra, míg új jelek, hangok feleltek a távolból. Míg rájuk várt, savanyú, szája ízevesztett komorsággal támaszkodott a hold felett, fába. Már nem látta szegényt, gondolata messze járt, keze, arca, véres, nedves, a hideg kikezdte, mentéje szárnyával szárogatta magát, egy szegény gyatra, szegül mosakodó gyerek volt. De mikor az emberek megjöttek, egyszerre megnőtt a rábámuló szemek előtt, nagy lecskemény. Sárkányapó, ijettel sorra a legény, s a halottat nézték. Az arcokon kiílt az ijettség a nagy erdő fenekén. Saragját, mondta a fejedelem, s hogy munka lett, frissen mozdultak a kezek, halksusurlással spörölve, pattogva hozták a hordozó hevedert, s rá a tetemet. Adjatok neki egy mi atyánkot, morogta a fejedelem, s az arcok rögtön megmerevettek, a kezek összekulcsolódtak, s lehajtott fejjel nézték a halottat, míg egy nagy csontú szűke legény imádkozni kezdte az úrimáját. Hejjaj, súhajtott fel utána a fejedelem, s körülnézett hű emberein, nem adtam volna ez szegény 12 zászlós úrért. Mert ez, tudom, mindenkor meghalt volna értem, de azokról nem tudok semmit. Az emberek szíve körül melegség volt, hogy ez a nagy fejedelmi úri nehezen veszi a szegény halálát, szomorkodva kíséri a testet, még úr tenné meg ezt. Nem egy fejedelmi úr, de csak kurta kis úr a kis erdélyben. Ha apja volna, se kísérhetné szebb borculatjával. Más mit vetne, az apja istenit szidná, beszamár volt, s hogy még kárt tett a halálával, de fejedelem, nem olyan, mint a hasas grófok, ez a szegényt is embernek veszi. Mikor meglelték a vatkant, fejcsóválva nézték, kifeszített hüvelykújjal egyik mindgyárt araszra, sukra mérte, hosszát, vastagságát, iszonyatos egydög, ez dísze lesz a fejedelmi palotának. Pusztítsátok el, szól dühötten a fejedelem, mintha erre felelne, suh, hogy vágja a baltáját az első rögtön a disznóba, csak a foka látszik. Csákánnyal szétszapták, egy-kettőre koncok koncára hányták cafatokba darabolva sannál dühösebben, mert boldogok voltak, hogy legalább nem kell karon lecipelni a dögöt a hegyről. Az ebek vártak, míg az emberek végeztek akkor neki, s mindrá, perc múlva kutyák konca volt minden miszlikja. Nyomott hangulata csak akkor változott, mikor leért a kastélyba. Ki a vendég? Kérdezte még a lóhátáról, s az idegen szánat nézte az udvarban. Egy főasszonyság, nagyságos uram, mondta a csatlóssal vezette a lovat. Erre sietve igyekezett elbújni véres ruhájával, arcával, aki meglátta, mind megijedt tőle, hogy nem a saját vére rondította ebbe. Mikor egy óra múlva bement a nappali házba, amely szép sarokterem volt, üvegtányéros szép ablakokkal, a délutáni nap tele világította az ugokat is, akkor már egész más ember volt, legény, s nyalkas vidámságra váró fiú. Örömmel köszöntötte a vendégét, akiben török Katát a legnagyobb örömmel ismerte föl. Unoka húga volt ez a madárnyi csöppasszony, Dengelegi Mihályi fiú özvegye. Török Kata ragyogva pattant föl, s begyeskedett szűkén, csinos kis arcával, puha török sejem ruhában a házi asszony mellett, aki viszont hervadt volt, lankadt, bágyadt, kimerült. Isten jó nap, szép húgám asszonyom! A vendég újongott, minden porcikája játszott, olyan volt, mint egy kis fehér ördög, az arca festve fehérre s pirosra, a szeme aja is kékre lilázva, de nem állott neki rosszul a festett torca, furcsa volt, mintha játékszer volna az egész asszony. Hallom, milyen nagy hűs nagyságod, mondta Fesztelen nevetve, szembe köpűzdit játszik az vaddisznóval, s mint maga bátorságának örvendve, erősen ihogott. Oly váratlan volt ez az első kedves, ficsegő, csicsergő beszéd, a fejedelem nevetett, s úgy érezte, mintha kisütött volna a nap. Inkább pedig török katával játszanék az ember, mondta hirtelen. Dengelek hiné csillogott, hogy a fejedelem szavában, hangjában valami azonnali meghódolást kapott, hozzá volt szokva, hogy mindenki folyton kedvéres kedvébe jár, de triumfált, hogy harc nélküli győzelem. Török katával nem lehet játszani, mondta, török kata egy komoly matróna, mint szegény özvegyekhez illik. Az ám, nagyon ingerlő volt, hogy ez az asszonyka 3 hónapos gyászával ilyen piros és izgékony és ízes, csiklandós, olyan, mint valami jókor diópálinka, amitől az embernek fejébe száll a vér. Szegény öreg cimbora, mondta, s leült az asztal mellett, előrehajolva, s úgy bámult az asszonyka arcába, nyitott szájjal, egész testtel, nagy lelkes kiugró szemeivel felitta az illatát ennek a különös virágnak. No csak hagyjunk békét a holtaknak, hárította el a kínos kegyeletet Dengelek hiné, egy pillantásnyi gyásszal eleget téve a kötelességének, maradjunk az élőknél, megjövendölöm, hogy nagyságod éhes. Az ujjával úgy bökött előre, furcsa pici fehér kezes fehér ujja volt, olyan kicsike, mint egy kisgyermeké, s olyan mozgékony, mint egy kis madári. Az arca állandós rezgő nevetéssel volt tele, a hangja mint egy kis verébé, vagy tengeri sárga madári, csattogott csicsergett. A házi asszony, aki eddig némán s megdöbbenve nézte kettejüket, az evés szóra ilyetten mozdult, hogy asszonyi kötelessége után nézzen, szent Isten, ha ezt hallaná az ura, talán pofon verné, s úgy igyekezett szegényke, hogy eleget tegyen, de ha nem jut magától eszébe. Semmi se jut eszébe, csak szorul a szíve, s mély fájdalmas szomorúság van benne belül. Mit parancsol nagyságod? Mondta csöndesen, alázatosan, pisszegve. Úgy nem illett a szájába a komoly megtanult szó, egy ilyen kis megkínzott asszonynak csak sírdogálni illik. A fejedelem ránézett, sutálta, gyűlölte, hogy olyan buta, mint egy falusi parasztlány, s hogy ez a 2 hetes szerelem letépte az arcáról a rózsákat, s megfonnyasztotta, a bőre halvány lett, zsíros, a szája mint egy kibudjant kisebb, sápadt kövér arcában, szeme alatt törött a bőr, s az egész test ellattyant, léhogó, érett stöltött, mint a tömött fiatal lúd, eltikkadt, esett. A hátgerincém futosott a hidegettől a szerelem koldustól, aki egészen elvesztette régi magát, hol van az a harmatos ide, nyíló bimbó, aki 2 hete volt. Nem vagyok éhes, mondta nyersen, szomjas vagyok. A hangja nyerseségében volt benne az eltaszítás és minden. Kamut hiné megsápadt, akármilyen ostobácska volt, ezt érezte, hamar maga sietett, hogy kimenjen bor után, rendelkezni, s hogy meneküljön a durvaság elől, s hogy a könnyeit letörje. Ahogy ketten maradtak, mind a ketten megkönnyebbültek. Hogy kerülsz te ide? Kérdezte a fejedelem török katát, s nagy kívánó szemekkel bámulta, előrehajolva, de valahogy nem úgy nézte, ahogy nőt szokott megkívánni, hanem mint valami exotikumot csodáltas kíváncsi volt rá. Szép asszony hozott a kötőjébe, mondta török kata túlságosan, nekem itt éppen úgy helyem van, mint akárhol. S az orrocskáját megmozgatta, mint egy kis állat, mely azzal is tud vakarózni, éppen úgy helyem van nekem itt, mint a palocsaján a búzájának a tordai szekereken. A fejedelem egyszerre elmerett, s nagyot nézett. Minek? Mondta, s az egész arca elképett. Ezt ma hallja először, hogy valaki a felesége nevét él profánul s könnyen meri kimondani. Török kata nevetett. De a nevetését csíntevő gyerek módján folytotta. Mikor tordáról eljöttünk, nem lehetett járni, félre kellett az útból állani, 40 szekér búzát vittek Kolozsvárra. De milyen búzát? A palocsajannáit, a palocsai birtokról hozták Kolozsvárra a piacra, eladni. Én legalább úgy értettem, azt beszélték. A fejedelem elkomolyodott. Nincs palocsa Jannának birtoka Erdélyben, hát Görgény, Görgény, ahova ő űzte el a feleségét, ez igen, de eltakarta a gúnyt, s csak azt mondta, Görgényben nem terem 40 szekér búza, legfeljebb cigány magyaró. Az asszonyka a vállát vonogatta. Akkor nem tudom, mi még olyan szép históriát meséltek a szent asszonyról, aki fehér cipót osztatott a palota kapujában a kolozsvári szegényeknek, úgyhogy most mindenki áldja. Bizony nemes és istenes nagy jó mivelkedett volt. Nagy jámborasszony, a fejedelem mulatott a szemtelen szavakon, amikhez templomi arcokat tett törökkata, s azt mondta, nagy-nagynak nagy. Dörmögött a fejedelem. És jámbor? Szóltá hítatosan a nő. Elég jámbor. Hát az ő búzáját viszik. A fejedelem legyintett. Na, az övét nem viszik. De bizony azt mondták, az övét viszik. A cipót se a magáéból sütette, a fejedelmi kamrákból sütötték, mégis ő adta. Ezt is, ha nem az ő birtokán termett, biztosan neki termett, ő adja őtet, áldják érte az éj a dicsőség, aki adja, azt istenítik. A fejedelem elkomorult, a felesége meg Bethlen Gábor játékot játszottak a kolozsvári cipóosztással. Értette már, hogy ezt a búzát Bethlen küldi a Székelyföldről a fejedelem asszony nevében, hogy még egyszer megismételjék az áldásokat, s iszonyú dühébredett fel benne, az ajkát rágta. Kamutkinébe jött, s utána egy legény, aki nagy korsót hozott, s szó nélkül megtöltött egy karcsú magas ezüst kupát, amelynek szépen mével fedele volt, s az oldalába pogány pénzek voltak beleépítve, a fedele közepébe s belül a fenekébe is, hogy hajvott belőle az ember, látta. Vajon hol csúrta ezt Kamuti? A bocskai címer van rajta. A szegény úr kincseit kifosztották Szécsi Györgyék, mikor a testét hozták. Úgy látszik, adtak egy-egy darabot annak is, aki a koporsó elé jött. Kínos csend volt, a fejedelem tűnődött, aztán fogta a kupát, s nagyot húzott belőle. Törökkata kis ezüstollót vett elő a bársony szütyőcséjéből, s elkezdte a körmeit sorra nyálozgatni, s darabolta a hegyét, a levágott szilánkocskákat pedig gondosan maga elébe gyűjtötte. Mojzeskata csodálkozva nézte ügyességét. Bethlené asszony is megjött dévából, mondta. Csöndben ültek, mindnyájuknak volt erre valami gondolni valója. Dengelek hiné csöndesen szúrta, izzad is most főkapitány uram. A fejedelem kíváncsian nézett fel. Jó volt ez a hegyes, furcsa, csípős beszéd, ez a tiszteletlenség, bátorság. Ahhoz volt szokva, hogy asszonyok, leányok alázattal, főhajtással sirulva-pirulva zavarban voltak előtte, ez nem, ez olyan szemtelen volt, mint egy drága kis pimaszveréb, s csak úgy pergett, csak úgy bökögette a fullánkokat, s azok nem is voltak olyan ártatlanok, amilyen tréfásak voltak. Én jól vagyok Gábriellel, nevedgél törökkata unoka testvérem után, súgorom már hozzászokott, hogy mindent megmondjak neki, de Susanna a bibliai Susanna. A fejedelem visszagondol Bethlennére, komoly, hűvös, halk mosolyára, az nagyon szép, mikor szótlan mosolyodik, erős barna szemére, sima haja, díszítése nélkül való finom ruhái, nagy tisztasága, erkölcsi felsőbsége ez az iderbodor kis nőcske, megérezte, milyen kicsi valaki, mellette. Derék nő személy, mondta irigy fanyarul. Nagyszerűen tud csertést hízlalni, szól ugyanolyan komolyan törökkata. Mit nevet ez, nem nevetség, ez komoly dolog. Erdélyt a sertvések fogják megmenteni, és annak a disznónak, akit ő hízlal, dufla szalonnája lesz, a legderekasabb vásárhelyi szalonna. Alul is szalonna, felül is szalonna, közepén hús, nézze meg nagyságod bár a főkapitányt, azt is ő hízlalja. Kitört belőlük a kacagás, ez az asszonyka, ez úgy nevetett, annyira tele volt életkedvel, hogy nem nevette végig s harsonásan s kacagva a szót, de minden mondat végébe beletört a nevetése, s minden nevetése csak pillanatokig tartott, mert az új gondolat már új erővel küzdött felette. Azért tetszik neki annyira palocsa Janna is a főkapitánynak. Te bestje, mondta a fejedelem, hogy mersz te a feleségemről így beszélni előttem. Dengelek hiné halkan vihogott, már tudta, hogy beszélhet. Én nagyon tisztelem palocsait, palocsa Jannát, Csak még a Susannát tisztelem jobban, Károli Susannát. És engem? Szólt a fejedelem. Magát nem, de Susannát igen. No, hugodat. Gondolja a nagyságot, hogy Báthori Anna Bámfi Dénessel soká fog együtt vadászni? Ő választotta, az ő ura, mondta a fejedelem elkedvetlenedve. Jó vadász. Jó vadász, de van neki most egy jágerja, az még jobb vadász. A fejedelem kedvetlen nevetett. Török kataráka csintott. Ez most a legelső vadász, szíve vadásza. Ez most a novum elegans, dersi orsolya is a vadászához bücsülte magát. Mágócsi után valami Eszter Miklós, vagy Eszterházi. Susannánt túl tesz rajta, Krajniknél kíván lenni, ahogy rebesgetik. Jó. Krajnik, jó. Madame Krajnik, néje Báthori. Mintha elfojtott és roppan fel a bányában, a fejedelem felpattant, s nehéz köveket kezdett dobálni ropogó dühvel, bestelánya ment volna lengyelbe. Kiabálta ment ehhez a vén kecskéhez, ott van lengyelbe a nénénk, a kisöcsénk, oda kellett vón mennie előre csinálni a királyválasztást. Érik a lengyel korona, döglődik a király, de ez csak szutyálkodni vágy. Ne kerüljön elibem, mert megpofozom, hogy orrán száján jön az vére minden nevet rajtam, hogy az erdéli fejedelem húgja hajdúkkal s kocsisokkal adja össze magát, de ne legyen Isten Istenem, ha mind belénél fogva nem agatom fel, akit vele kapok. Török Kata boldog volt, még alig vannak együtt, s már legtitkosabb sebjeit rakja ki. Most nem szabad bántani, mondta álnokul. Most nagy, nagy. Kiáltotta Báthori, felugrott, s dühösen rágta ajkát. Majd elrekkenti, mint az több ilyen félék. Igen, Imre Finé mondja, hogy már ecsetben is elsikkasztotta. Mintha kígyó szúrta volna bokán a fejedelem, visszafordult Imre Finé. Lihegtes az még él, s még hogy szépen, most varrassa a besztercei ruhákat. A fejedelem darabig nem bírt szóhoz jutni, úgy felindult, s megrémült az előbbi szótól, mely Báthori Annára, húgára vágott, de uralkodott magán, és mélyet nyelve, hörögve mondta Imre Finére, tán ő is az zászlós urak közé tartozik. Közé, vagy belé, vagy alá, vagy fölé. Vihogott lehajtott fejjel s fellesve Török Kata. Az igaz, szabját köthet az oldalára, amilyen nagy csontú. De ő csak hallgasson, s nyelvét ugyanjól kantáron tartsa, mert majd én vettetek békjót rá. Miért haragszik rá, ó igen nagyságod? Beste boszorkány, morogta a fejedelem, s felvette a kupát skíta. Kamutkin és ápattan hallgatta e beszédet, minden szó után úgy reszketett, mintha gyilkos bűnbe esett volna már avval is, hogy hallja, iszonyodva nézte a kis dengelek hinét. Aki oly vígans mulaton vett részt e fő gondok húzkodásában, ő még megsendíten is, de hogy, még elhallgatni is alig merte, bújt volna föld alá szégyenletében, hogy ilyeseket kell fülével megérteni, s nem tudta, hogy s mikor fog halál jönni rá, mert szándékolatlan tanúsága van e szókról. A fejedelem letette a kupát, s lázas, véres szemeit rémesen forgatta. Elhallgatni nem bírta Imre Finé ellen, még hogy ecsed azt az egy szót ő ki ne mondja, hogy ecsed. Ő néma legyen, mint a sír, s hallgasson, hogy ecsed. Dengelek hiné ártatlan arcot csinált, aztán, mint, aki valamit végre biztosan megtudott, dagadó örömében igyekezett másra terelni a szót. Rédei Ferkó uram is bent vagyon Erdélyben. Megjöttek posomul, mondta. A fejedelem laposan nézett rá, te is sokat tudsz, mondta dörmögve. Fenyegetően. Nem szóltam semmit, pillantott rá az asszonyka. A fejedelem járkálni kezdett a szobában, a vastag deszkapalló recsegett a csizmája alatt, felvoldulva, s nem is tudta volna megmondani pontosan, hogy miért, csak vad volt zsbúzsbika. Az asszony nem beszélt, befejezte körmennyesegetését, s mikor a fejedelem az ablakhoz állt és kinézett, óvatosan a morzsaköröm darabokat a tenyerébe szedte, hogy egy pirinyó szilán kis el ne vesszem belőle, azzal fogott egy pogácsát a tálból az asztalon, megvakarta a körmöket, mint belegyúrta a belsejébe, közben az ajka sebesen mozgott, szavakat pergett hang nélkül, szaporán, szaporán. Észre se vette, hogy a házi asszony hol csápattan nézte a munkáját, S kitalálta, hogy most boszorkányoz, varázsló igéket mond. Ahogy én nem élek köröm nélkül, ő se éljen nálam nélkül, ne legyen neki ilyen nyugta, nyugodalma, mint a víznek a patakba, mint a szélnek az erdőbe, mint a fának a tűzbe. Ne legyen neki ilyen nyugta, nyugodalma, evéskor evése, alváskor alvása, menéskor menése. Ahogyan fáj az éjség, úgy fájjak én neki, ahogyan fut az éhesét elér, úgy fusson én utánam. Ahogyan az éhes ételét körömmel is ássa, úgy ásson engem éhesen, ételnek ásson a pogácsát, visszatette a többi tetejére. Honnan tudod? Fordult vissza a fejedelem. Schmidt, találkoztál velek? Tordán. A fejedelem tovább sétált. No, mondta aztán, s ránézett, hogy beszéljen. Én nagyságodnak nem beszélek többet, mert nagyságod leharapja a fejem, mondta kuncogva az asszony. A fejedelem révedező szemmel nézte. Dühel homályosította a pillantását. Akkor, hallgatsz? Vetette oda. Az asszony kissé hallgatott, vidáman, bátran, fölényesen, mert tudta, hogy jövi. Mert a nő, a maga hatalmára ébredt fiatal nő, nem fél férfitól. Bár ifjú, bár öreg, bár lassú, bár tüzes legyen is az, jól tudja, mert... No, egyen inkább egy kis pogácsát. Mondta, többet ér a katapogácsája, mint az én csárálgatásom. A házi asszonyka, varrójára hajolva, megrémülve s megdermedten maradt, a vér mind leszállott a szívére, a tű megállt kezében, s a torkán befúlt a felsikoltás. Ne, ne, ne! A fejedelem dühöngött fuldokolva, tudsz valamit vagy nem tudsz semmit? Dengelek hiné úgy játszott vele, mint macska a gombolyaggal, a férfiuk így kiadja magát. Serejéről, hatalmáról leszédült, ez nem más, szerelemőrülés. Ha megeszik egy pogácsát, megmondom. Kamut hinéjel ájult. Senki sem vette észre. Karjai lelógtak, mint a hévütött virág. Ezt nem, a bűnrészességet egy ilyen szörnyű boszorkányságban, ezt el nem viselhette. A fejedelem tovább sétált, fütyörészni kezdett, s azon tűnődött, hogy melyigen jó volna most az a hüvelykszorítós vasszűs hóhér, ha kéznél volna, akit a papok beszéltek, hogy Spanyolországban avval beszéltetik a boszorkánynékat. No, de persze úgy, hogy kár ne tegyen a hímes tojásban, hajszál a segörbűjön meg a drága asszonynak. Valami kis neszre most törökkata észrevette a kamut hiné rosszul való létét, egy pillanatig ilyetten nézte, aztán csengetni kezdett a kis csengővel, ami az asztalon volt. Kereki Feri jött be asszonyotok más, mint vagyon? Kérdezte tőle. Kereki Feri meg volt sértődve. Mi köze neki az asszonyhoz, s hogy mint cségéhez, csak nagy szemeket meresztett, a fejedelem is odafigyelt. Küldjétek be a vénasszonyt, idegeskedett törökkata. Kereki Feri sietve kikiáltott, hogy mutassa, hogy nem ő rá tartozik, hely, küldjétek be a vénasszonyt. Törökkata észrevette, hogy a fiú személyében tévedett, annál kényesebben, hangosabban mondta. Jaj, vigyétek, vigyétek, hiszen oda van, le kell vetkőztetni, ágyba tenni, s idegesen nyafogott, nem, mintha meg lett volna ijedve, vagy oly nagyon hatott volna rá a betegség, mert hisz olyan idegei voltak, mint a kötél, de ezt helyesnek tartotta, védekezett vele az asszonyiság gyengeségének gyanúja ellen. Mire egy kövér és ostoba vénasszony bejött, s asszonyát nagy maflán gondjába vette, akkorára ez már magához is tért, s kicsit szédelegve, de maga erején ment el véle. Nem bírom el, nem tűröm ez fiatal kényeseket, mikor ilyenkor így ájuldoznak, én nem tudom, én ezt a szegény katát szeretem halálig, anyáról való mostoha testvérem nékem, de nem bírom nézni, ha beteg. Olyan gyenge szívem van, inkább meghalnék érte, de nem vagyok képes egy beteghez ujjal is nyúlni. Nyafogta, pityegte, magát kellemeztetve. A fejedelem, aki férfi szólás szerint durván, de belül annál jobban megilletődve nézte a halálra vált kisnőt, hirtelen érezte, hogy ez az asszony őt is így ott hagyná, ha beteg volna, de én nem leszek beteg, mondotta magában, én nem ájulok el. No ki vele? Folytatta támadóan. Nagyságod velem csak packáz, nyafogott az asszony még mindig ugyanazon a kényes hangon. Egyen pogácsát. Nem. Jó, ha nem, nem, Nem. Érted? Értem. A fejedelem indult, hogy itt hagyja, mint, de aztán az ajtótáján a lépése megbillent, ellankadt, s az ajtótól sétálás formán visszafordult. Török Kata mosolygott befelé, győztesen. Pedig megérne egy pogácsát, mondta izgatón szeme sarkából rálesve, mert hozzák ám Matthiás királytól az illustris sime princepset. A fejedelemben felgyúlt az öröm, s egyszerre minden másképp kezdett látni. Hozzák hisz akkor más az jó, akkor rendben van. Nagyot csúhajtott. Hát ez is megvan, ezt eddig nem tudta elérni, hogy a prága is bécsi udvar elismerje őt felséges erdélyi fejedelemnek, vajda volt nekik eddig csak, vojvoda. Ez tud, ez az asszony, gondolta aztán, ez ám a boszorkány az ebatta, s nem Imre Fini. Hirtelen egyet gondolt, fogta a pogácsát, s egy falásra lenyelte. Török Kata hallatlanul elkezdett kacagni. Rémülete, félelme szakadt el, mert ha lassú rágásban kiderül az körömbéli praktika életre halálra ment neki a dolog. Úgy kacagott, hátravetett fejjel, lehúnyt szemmel, kivágott nyaka fehéren tündöklött, az ajka kélyesen elvonagott. Bátori odalépett hozzá, nagy fekete markába vette vékony gyerek nyakát, s farkasul vicsorogva hajtotta rá a száját. S az meg csak nevetett, és nem volt ereje tiltakozni se. A fejedelem soká csókolta s rágta, és mikor vére lobbanva el akart válni az asszony két karjával, amely meglepően húsos, erős, szoros volt, magához ölelte, s azt mondta még. A férfinak minden vére fejébe dagadt, ekkora hűséget soha nem érzett, az asszonyt felkapta, mint a farkas a gödőjét. Ülbe vette, s körülnézett, hol tegye le. Mikor feleszméltek a kemény karosló utcán, a nap leszállt, s vörösen ködlött be a sugár az ablakon. A nádor találkozni akar veled, mondta Török Kata hirtelen, lágyan stézve. Azt elhiszem, kiáltott fel a fejedelem, de én nem akarok vele. Szokása szerint oly hirtelen fellobbant, hogy nem bírt magával. Miért nem akarsz vele találkozni? Jöjjön ide, nagyon szívesen látom, de az mégiscsak orcátlanság. Hogy ő akar engem oda rendelni, ahova ő kívánja. Ha velem valaki találkozni akar, oly kíséretet adok eléje, hogy országot lehet véle hódoltatni. De azt nem merészelje egy másik uralkodó cselédje, hogy magát hozzám tegye. Török Kata nagy szemet meresztett. Nem, mert beleszólani. Még nem ismerte ezt a fejedelmet annyira, hogy bár a legkisebb kicsinlő megjegyzést is tegye rá, s annyira asszony volt, hogy nagyon finoman érezte, hol van a határ, ahol egy férfi érzékenységét meg lehet sérteni. De magában bolondságnak tartotta. A nádor az ő szemében nagy úr s nagyobb országot jelent. S kivált ez a thurzó, ez maga oly nagy birodalommal bír a felvidéken, nagyon nem tetszett neki ennek a gábris fejedelemnek a maga bízottsága. Igaza van nagyságodnak, mondta tehát női ravassággal, oly őszinte hangon, hogy még egy élesebb szemű fejedelem is komolyan vette volna. Erre Báthori csak ugyan megszelídült egy kissé. Beszélni kezdett. Nézd, te kedves, én neked mondom, én ezzel a Mojzes lányjal úgy pórul jártam, Istenemre, soha úgy el nem vesztegettem az drága időmet. Ez oly buta, mint egy csirke, vagy tyúk. Ez még kotyogni se tud. Meg kell őrülnöm, hogy én két hetet el tudtam vele vesztegetni. Mikor minden a körmömre égett. Ezek azt mívelik, amit akarnak, de nagyon tévednek, ha azt hiszik, hogy engem az orromnál fogva vezetnek. Az én körmeim ott kaparnak, ahol nem is gondolják. Embereimet kiéreztettem, s Bethlen Gábor uram arra ébredt fel, hogy nem is vélte. Hozzáfogott a szobában nagy lépésekkel járni. De nem szeretett soká gyalogolni, lovon akár egész napot is elült a nyeregben, de már is levetette magát egy kemény székbe. Éppen ideje, hogy felébredtem. Furcsa, kacagó suttogással súgta. Farkas uram ugyan hiába fájdítja fogát gyalura, abból nem fog egy hamar enni. Nagyot nevetett. Most olyan volt, mint egy kölyök. Neked pedig azt tanácslom, hogy országos dolgokba bele ne árts magad, mert megégeti körmöd. Honnan kaptad ezt, hogy a nádor velem találkozni akar? No hát megmondom, Károly Zsuzsanna mondta, neki pedig csak az ura mondhatta. s ezt így hírelik úton sútfélen, és én itt ülök, mint egy kopasztott gúnár. Ez jó. Újra felugrott és egy másik székbe ült át. De nem baj. Az erdélyi fejedelem teheti. Az erdélyi fejedelem megülhet a maga kedvére, ahol akar, s jönnek és mozdulnak a hadak, túlnő a hatalma az ország határin. Már vannak hadak, kik lovon ülnek, s indulnak, s hétfőn hajtanak le Lugos felé, s odafel a nádor is izeg mozog, s lesi, hogy csalja be a hálójába a fejedelmet. Most kihevertem magam, és marokba fogni a gyeplőszárat, s rá a kígyóra egy csapással levágni a sárkány fejet, mit gondolsz? Ez való egy bátorihoz. A nádorra vigyázzon nagyságod, mondta török kata. Mit vigyázzak? Én? Ismerem, kurta nyakú, szakállas ez nem néz messze, mintha a lobogó fákjának mondanád, vigyázz, meggyújtották az olajmécset. A nádor nem numerál. Kötött szolga, mint nekem Betlen Gábor annyit tesz, ami megvan neki hagyva. Maga elé nézett, s azt mondta, csak mind tehetünk valamit. Oda állt a császár, sitén. Nem a császártól kell féljen nagyságod, hanem Thurzó Pendel legény, mint Betlen Gábor, az asszony viseli a kalpagot. Czobor Erzse fejében van ott valami. Azt véli nagyságot, hogy Matthiás király, hogy ő töri fejét, mi legyen Erdéllyel. Bizony bicsém főzik azt, mint a lekvárt. Lutheránus nádor espánnak nagyobb baj a tisztség, mintha katolikus lenne. Bizonyítani kell neki, hogy hívséges és hasznos. Persze, nagy jó volna ő keminek, ha a Zsigmond fejedelem szerződéseit csak úgy behozhatná. Hogy Erdély ingyen és ajándékul essen az ölökbe. De én nekem más dolgaim vannak. Török Kata úgy gubbasztott egy párnás nagy székben, mint egy tarka macska, és még a lábát is felhúzta maga alá. Szabad nekem valamit szólani a fejedelem ő nagyságának? A fejedelem ellenségesen nézett rá. Mit? Bizony, ha nagyságodnak más dolga van, akkor nem tudnám, miért ne kötné be szemét ennek a hájogosnak. A fejedelem meglepetve bámult rá. Nevetni kezdett. Csak azért se, hogy egy asszonynak igaza ne legyen felőlem, felfújhatja magát. Mire ő felébred, én már oly dolgokat végzek, amit el nem vont semmiképp. De magában azt gondolta, hogy ennek a kis bestiának hát ha igaza van. Nem volna rossz lekötni azoknak ott kezét, lábát, hogy meg sem moccanjanak, míg ő Oláországot megjárja. Kint lódobogás volt, lovasok érkeztek. A lódobogás úgy hatott rá, mint valami ébresztő. Hújja hadjárjának a lovak. Mi van a hadakkal? Mit végez Géci Szebenben, hová elküldötte? A melle úgy feszült. A perceket sokallotta. Már indulni is rajta. De erről nem beszél, ez nem tartozik a nőre. Még nem is ismeri, nem tudja, mi lakik benne. Kereki felé bejött. Nagyságos uram, mondta, megjött az úr, kamuti uram és kancelláriós uram. Török Kata felállt, eszébe jutott, hogy okosabb lesz beteget ápolni, mint mindjárt szájra adni magát. Megyek, megnézem a szegény Katát, mondta, ó, bedisznóság, hogy ilyen gyengék vagyunk, mint a harmatok. Furcsán hunyorogva a setétben, oda kacsintott a fejedelemre, hátát vonogatta, jelezve huncutul, hogy meg vagyon törve, s elröpködött, mint egy pillangó. A fejedelem utána nézett, ahogy eltűnt a belső ajtón, s nagyot lélegzett. No, Feri fiam, mondta, s az úr fiválára tette a kezét. Ennél jobb ízű lelki testi emberrel nem közlöttem magam, mióta meg vagyok. Feri nagy szemeket meresztett, s a zsebe felé nyúlt, a lajstrom után kapott. Küld be az urakat, eresztette el a fejedelem. Imre Fis kamuti természetük szerint, egyik fanyarul, másik vígan jött. Kezet fogtak, leültek, bort ittak. A kancellár előadta a legújabb dolgokból, amit szükségesnek látott. Reggel lemégyünk Fehérvárra, metszette el a beszédet a fejedelem, s magunk meglássuk a nádor üzenetét. Kamuti uram, fordult hirtelen a házigazdához, kegyelmedi jó küljék lóra, vegyen magához legényben eleget, tordán valamelyes 40 szekér búzát visznek keresztül Békolozsvárra. Ezt a búzát szállítasd be a tordai kamránkba, így akarom, s így parancsolom, secus nem facpurus, különben nem történvén. Igenis, mondta Kamuti, süstök vakarva gondolt arra, hogy mióta a fejedelem itt van a háznál, egy éjszakát itthon nem tölthetett, ennek mindig annyi soly sürgős parancsolatja levén. A kancellár boldogan hallotta a parancsot, s hosszú listájára mutatott. Kívántam én is nagyságodat erről informálnom, mutatott rá egy pontra. A Betlen uram búzája most nem elpocsékolni való, mert vagy háború, vagy nem. De ha igen, akkor kamrába gyűjtendő. Hozzatok már gyertyát, mondta kedvetlen pofával Kamuti, aki látta, hogy ez alól a gyalázatos éjszaka alól kibújni nem lehet, menni is menni kell. Bort, mondta a fejedelem egy italbort. No, megnézhet feleséged elébb, vetette Kamuthinak. De süvegét feltettes kedvetlenül dünnyögte, majd megnézem, ha megjövök, láthatom még eleget, míg minden foga kihull, s kiment, hogy a lovak felül rendelkezzen. Kell is, hogy nagyságod bíjöjjön Fehérvárra, mert a besztercei országgyűlést elő kellettik készíteni, itt vannak a legátusok, mondta egyszerűen Imre fi. Posomul, szólt a fejedelem kényelmesen, de Imre fi fejét lógatta, lengyelbül. Mintha villám ütött volna le, a fejedelem megdöbbent, aztán kiegyenesedett. Lengyelbül. Jaroszláv uram maga. Jaroszláv itt. A fejedelem pillanatokig szinte bénán állt. Török kata besurrant. S mi hír? Már nagyobbat nem szóltak, mint hogy meghult a moldvai tatárkhán. Megdöglött a kazigerei. Puskaporos hordót tettek ágya alá, s meggyújtották. Ezt nekem tették kedvemre. Szólt a fejedelem, s minden izma lihegett, lángolt. Az asszony ilyetten s összehúzott szemmel nézte, tágas cimpákkal figyelte, mintha az illatot ilyetten inná fel, valami bősz illatot, a nagy vágyak, nagy indulatok szagát. Béhozom az írásokat nagyságodnak, a nyerek kápából, mondta Imre fiselment. A fejedelem ott maradt állva, egyenesen, magasra emelt fejjel és izzó lobogásban. Valamit mondanék nagyságodnak, szól török katas előre hajolt az asztalon. A fejedelem nedves szemeit rávetette. Mondja meg nekem, az imént, mikor én pogácsával kínálám, miért vöcs miért evett. A fejedelem nem felelt, csak tétován nézte. És, ha vett, miért vette ki a leges legfelsőt, ami magába volt legfelül. A fejedelem megrázkódott. Büszkén mondta, első vagyok, nekem az első dukál. Én vagyok a fej, az enyém mindennek a színje. És, ha méreg van benne készítve, méreg? A fiatal ember elképett, s kikészítene én nekem mérget. Valami hallatlan ártatlanság és büszkeség sugárzott belőle. Az asszony kitérően felelt, kazigereit puskaporral vetették fel. S ha egy Jaroszláv mérget hoz, nekem? Hirtelen legyintett. Még Bocskai Ilcsén már kevertem a kártyát lengyelbe már engem most Adnicki párt királyá meghívottak nyoskölyök voltam, 16 éves és megráztam a rohadt bordájú respublikát. De most fejedelem vagyok, egyik papucsom Moldva, a másik Oláország, úgy emelem fejszémet lengyelre. Lovam Erdély, csatlósom Magyarország, lakájom a bécsi császár. Birodalmam közepe a Hétvárs környös körül a lapos föld tengerekig Dunáig. Azután a Sárkányfehére, rá Konstantinápolyra, ott örömbárdommal, s a teteme magától megdöglik. Nagyot csúhajtott, nevetett. Ej, asszonyom, elsőknek első jár. Az asszony bámulva, csodálvas szíve fenekén szomorúan nézte. Kettő. A két volt éves teremben nem volt egyéb bútor, csak asztalslócák, a belsőben pohárszék is volt, s a falon fogas, amire a kardokat, mentéket rakhatták fel a kihevült urak. Ez a ház a pogányház volt Gyulafehérváron, ahol a főurak borgazdája lakott, maradék Bálint uram, aki mindenkor szíveskedett borral a szomjú uraknak, jó kommencióért. A külső teremben most csak néhány jó családokból való ifjú ember volt, a fejedelem s Betlen Gábor udvarából, de a belsőben 9 vagy 10 ittak a pápista főurak. Éjféltájban volt, s már nagyon részegek voltak. Én töttem fejedelemmé verte az asztalkornisból Lizsár Kend István testvéremmel. S Betlen magának vindikálja, hogy ő, kiáltotta az öreg keresztúri György deák. Betlennek mi szava volt Erdélyben, semmi jószága nem volt itt neki az egy pusztai jénkül, Rákóczi fejedelemtől megszökék, s kimene szolgálni ecsedbe, mit ész egy szolgamást, mint szolgál. Itt én tettem, skendi, mi ketten, veszett hordta eszünk elmentiben. Újra ittak sittak, s megnyíltak a szívek, s mindenki tartalék nélkül kimondta a gondolatját. Az asztalfűn Kendi István ült, s a szótalan ember még szótlanabbá tette a bor. Fakó arca most egész sárga volt, s bentről tüzelte a nagy indulat. Vékony száját összeszorította, s kevés fekete bajsza fényes volt. Ha tudtad volna, kedves komám, nevetett Kornis Boldizsár, hogy majd még sógora leszel Homon Nagy Bálintnak, nem hoztad vóny nyakunkra a báthori fattyat. S ki volt a hivatal elülmenője? Szólt élesen Kendi, aki sokallotta a komázást még Kornis Boldizsártól is. Mindenki nevetett. Mikor meghívták a fiatal báthorit a fejedelemségre, Kornis Boldizsár volt ecsedben a követség vezetője. Kornis felállt, a haja a homlokába hult, ha én voltam, de akkor nem mondta ők elme, hogy neki Erdélyország egyébre nem való, csak megennyi s meginnya, hogy más birodalmakat kell keresni, hogy uralkodjunk rajta. Majd más birodalmakat szerzünk neki. Mindenki kacagos borosan zúgott. Akik itt együtt voltak, egy sem kívánt hadat, sem magának, sem az országnak. Birtokos emberek voltak, akik sokat hányódtak, vetődtek az utolsó 10 évben, s jobban szerettek volna már itthon agarat nevelni, mint hadikutyák lenni. A két Kornis mellett itt volt Csenyei Ponrác, különben a fejedelemnek közeli rokona, ugyanaz a Csenyei, aki Mihály Vajdát bevezette volt az országba. Azután az idősebb keresztúri György, deák, tudós ember, lelkes pápista, aki minden percben meghalt volna a jezsuitákért. Sarmasági főispán, tüzes ifjú legény, nagy család nagy reményű fia, s két kurta nemes, Vasa István meg Torma György, mindannyian bortól elázottan, indulataik féktelenségében, hol sírva, hol üvöltve kiáltván a hazát, se percben mind oly háború ellenesek, hogy szinte gyilkoltak. Majd szerzünk neki egy jó birodalmat, harsogta Sarmasági, majd egy jó birodalmat szerzünk ő neki. Kendi István az asztalfűn felemelte a fejét, a mennyek birodalmát, mondta egy pillanatnyi csöndben. Még részegen is ilyetten néztek oda rá. A Kendi névhez sok lenyakazás emléke tapadt, a hátukba állt egy pillanatra a hideg. Ennek az apja fejét is hóhérbárgya csapta el, nagyapjáét szinte, de maradni nem akartak. Korpázd az bestjét, kiáltotta Vasa István sivító hangon. Kornis Boldizsár ebben a pillanatban nyitotta ki a másik terem ajtaját, mert ki akart menni, s hogy meglátta az ott ülő fejedelmi embereket, a szível kezdett szorulni, s hogy takarja a bent kitört indulatokat, nevetősen nézett vissza rájuk, igazítsátok a lószáját, fiúk. Mondta, szédülve, tántorgásán uralkodva ment el mellettük, ő az udvari testőrség főkapitánya, Marsalk Lévin, mindnyájuknak főnöke volt. Kornisnak a hangja olyan fulladt csideges volt, hogy megijedtek, s egészen másra, közönséges bajokra fordult a szó. Kornis és Kendi sötéten nézték a sötét képet, a gyertyák füstölgő világán, ahogy feketém folyics bűzösen csillogott a bor az asztalon, a vérbe borult szemű emberek, boráztatta bajszal, komoran s révedezve néztek maguk elé. Kornis soknak, Kendi kevésnek találta az állapotot. Gyerünk aludni, mondta Kornis György. Megindultak, felállottak. Minden szem folyton Kendi Istvánra fordult, s minden szív feléje hajolt, mintha már meg is lett volna erdélyi fejedelem és keresztúri György nem közönséges jelentőséggel ismételt el a magyarországi urak üzenetjét, hogy kár az erdélyi fejedelemség eretnek embernek. S ahogy a teremből kifelé omoltak, mindnyájan megérezték, hogy ez naptól fogvást nem lesznek többet oly maguk bíztában az országban, mint eddig. Kendi István különösen köszönt el tőlük, száraz kemény szóval mondván, rakjátok azt tüzet. S mikor egymástól az utcán elköszöntek, ők is ezt dörmögték jó nyugodalom kívánás helyett az éjszakában, hogy rakjátok azt tüzet. Kornisból Lizsára sok borital után alig érte, hogy álomba essen, kábultan rögtön elaludt, mintha belezuhant volna. De alig aludt valami 2 órát, ijedtem felserkent, s a szíve megdermedt arra, hogy publikussá lett a szó. Kendi napok óta folyton kapacitálja a fejedelem gyilkosságra. Iszonyú ember ez a Kendi, mégis gyilkosok faja. Hiszen jó, böcstelen bátorja, Sennyei Válintnak a feleségét, Keresztúrinak a lányát, s ha a fáma igaz, sok családot megszeplősíte, igaz Sennyeiné maga ugrott a tűzbe, s a Keresztúri lány is amolyan legény pörzsi. De az Imre fiszonyú hatalma, amitől rettegni kell, hogy ez így felnyurguljon köztük a székelyeknek, szászoknak, nemeseknek privilégiumi széjjel tapodása, s külföldi praktikái Lengyelre, Moldvára, Olára törekedése, a pogány megharagítása, s a némettel való tanácskozási az embernek füstöt vet a feje, hogy egy haszontalan éredetlen lurkó, mert mi egyéb még ez a 23 esztendős legény apródnak kellene lennie még, s hogy ez mi mindent mercstett már, de mégis fejedelem, s hogy lehet kardot emelni a fejedelemre. Még csak a fedőjének is, aki gyermekkorában tanított a mester, még az is azt mondja, Isten szerzése az fejedelemség, fejedelmet illet ezért minden hívség. Pedig az egyeretnek mester volt, és a fejedelemről minden rosszat oktatott. Álmatlan vergődve, hányta vetette magát a hosszú téli éjszakában, s szerette volna, ha már megvirrad, vagy szeretett volna álmot szemére. De se nem aludni, se fel nem kelni, nem volt gazdasága itt Fehérváron, csak üres szállása, még ha kimehetett volna cselédeket, kocsisokat, lovászokat felabajgatni, hogy vetettek-e a lovak elé, akkor kicsit megnyugszik, de így csak magát kínoszta a sötét gondolatokkal. Egy-egy kicsit elszunnyadt, meg újra feljött, Sicarius kezére adni, akkor ő is Sicariussá lesz. Gyilkos ember, titkos öldöklő. Kendi elmondta, hogyan lehet valakinek végére járni, Homonnai Válintot a múlt esztendőben úgy pusztították el, hogy nyergét megkenték maró méreggel, s mindazzal fele megrothadott ülle. Lám, pedig most ennek kellene fejedelemnek lenni Erdélyben, Bocska ilyennek hagyta a fejedelemséget, s nem fejedelem, hanem férgek azóta megisették. Sadóci pohár, aminek híre vagyon, ki azt megissza, belehals magád Bocskait is méreggel rontották meg, a beleit, etettek vele tudtán kívül valamit. De Kátai kancellárt ugye darabokra is vágták, úgyhogy feleséget a risznyába, lepedőbe szedette a dirib darabjait, hogy eltemettetni valója legyen az urából. Hogy ő is annyit hagyjon magából a kedves jó feleségének, az istenfélő aranyos, jó szerelmes asszonyának vaj ezt érdemli ő tőle sok jóságáért, szelítségéért, okosságáért, türedelméért. Könny borította el a szemét, s nagyokat csúhajtva fordult egyet a recsegő ágyon, amelyen aludt, feje alatt gyűrve a bársony párnát. Ezt is a felesége varta, kímezte ő neki, s soha nem feledte utána küldözni sinasára ráparancsolni, hogy ágyat vessen, bár a táborban is vele. És a gyermekei, 3 szép gyermeke, egyből papot, másból Jézus fiát, s harmadikból apácát csinál, mint ezt már régen megbeszélték, mivel nincsennél nagyobb jó a hazára, s ne legyenek mint apjuk, ne legyenek olyan nyomorúságos szolgái a világi bajoknak, mint ő. Mondta valamely nap Kendi, hogy a szolnoki béget katonái úgy tették el, hogy egy tonna puska portágya alá rekkentettek, s azt harsogva, ropogva elroppantották, még morzsája sem maradt, s kinek lehetne belőle kára. Azért mondta, hogy őket pers vadeálja, hogy hívja házához a fejedelmet, s tegye ezt veled, hogy hiszen soha el nem lehet titkolni mit ér, hogy a fejedelem a báthori nemzetség utolsó magvas nem volna, aki bosszút álljon érte, ha csak valaha Lengyelországba szakadt báthoriákból nem jönne bosszú álló, de hiszen még ha nem ő mivelné is, akkor is mindez világszéles Európában mindazt hírelné ő tettes gyermekei nevén tapadjon-e. Rettenetes, ha megindul a domról a hordó, meg nem állítja semmi soha többet. Úgy kínlódott már is, mintha része volna, s meg is lőtt volna. A nyelve a szájpadláshoz ragadt, s vetette hányta magát, s fulladt a belső hívtől. Csak ő ne szólott volna. De szólt, azt vetette oda, Legjobb rámenni urakulcs karddal. Ha nem kell, nem kell. Mutassa meg az ország. Ő kész az első csapásra, de csak, ha mindenki mellette van, s nyitott szabjával körülötte. El fogják beszélni, itt is, ott is, meg fogják mondani, s akkor neki vége. Csak feleségének hírével ne legyen. Hajnalig vergődött, kínlódott, akkor aztán egy kicsit elszúnyott. Világossal ébredt, mikor a szolgája bejött a tiszta csizmával. Estve a magáit le se hagyta húzni, most cserélte mindjárt. Feje kábult volt is nehéz, el is határozta, s el is ment a borbé műhelybe főt mosatni. A szép tiszta téli reggel jót tett neki, még ma hazamegy, aztán ki nem mozdul otthonról, azaz egy szent, van neki otthul is elég dolga, fogadkozott magában, Skendinek megmondja, vigyázzon az irhájára, Erdélyben vagyunk, s itt hamar lába kél a szónak s a főnek. A borbénál ott ült a fiskális direktor, Kolosvári János deák. Ez is Isten intésnek látszott, hogy legelső ember, akivel találkozik, a közvádoló. Úristen, gondolta magában, míg a borbé a fején dolgozott, s egy-egy szót vetettek egymásnak át. Milyen jó, hogy ember a más ember gondolataiba belenézni nem tud. Ha ez olvashatná az ő szívét, rögtön perbe vinni és rögtön megírná a megnótáztatást, a fős jószágvesztésről való írást. Még el is mosolyodott rá. Egyszerre végeztek velük a borbélyok, s mikor szép tiszta fűvel megfésült, szárasztott hajjal, a borbénak a négy rajcártak sátletévén, elindultak ki az utcára, valahogy úgy voltak, mintha összetartoznának, jó lehet Kolosvári úr vastag kálomista ember. Ahogy a piacon keresztül mentek, s a fejedelmi palota szemükbe tűnt, megállottak s nézték a házat, kikettes ország tanácsának. Mondta hirtelen, váratlan a direktor, szeretőinek férjét, ekura fiánosokat, s most megint kamutíra mugrál. Kornis megdöbbenve nézett a főfiskálisra. A vénember nyers módján, kálomista őszinteséggel pattogott. A mezei hadak főgenerálisa is ez a bestje lett. Uramisten, mire jutunk, ha efféle emberek végzik Erdély sorsát? S várjon az ember békességet, mondta Kornis szokatlanul bánatosan. Ez mind így van Erdélyben, dörmögött Kolosvári. Itt mindenkor nagyobb keletje van a latorságnak, mint a jámborságnak. Kornis morogva mondta régi, többször elismételt szavát. Mindországostul elveszt ez lator. A fejedelmi palota előtt állottak, s annak az ablakaira néztek fel. A házütött kopott volt, falaromladozott, vakolása mind lehult, az ablakok törődtek spókhálósak, a tető a hó alatt besuvadott. Annyi gazda sincs Erdélyben, mondta a fiskális direktor, ki a házat meggyógyítsa. Nincs gazda, nincs gazda, legyintett fel Kornis egyre kevesebb óvatossággal s megvetően az ablakokra, nem tudván, hogy a fejedelem az éjszaka megjött, s most az ablakon át megütődve nézi őket. Nincs gazda, csak ivó kapitány. Pedig el kellene egy hű fejedelem, aki poraiból megélemlítse az főnixet. Kolosvári direktor kimondta, jó uram, annyi csákányt pusztítanak ez hazában a fickók, egymás feje szaggatásában. Hogy nem száll egyik jó helyre, nem érthetöm. Kornis halálosan megdöbbent. Hát igaza van Kendinek, mind a világ halálára esküdött már ennek a fejedelemnek. Csak ennyit mondott, talán még az is megrösz. De most elhallgattak, mindketten érezték, hogy tovább mentek a kelleténél. Ebben a percben az út kanyarodóján egy ernyős szám fordul be, négy jó lóval, s utána lovasok kis csapatja. Kíváncsian néztek oda, ki lehet az, s felismerték a Bethlen Gábor színeit. A számban ült orra hegyéig beburkolózva a főkapitányné asszony. Nagy süvegemeléssel köszöntek neki, s ő fejbólintással fogadta. Bátor asszony, nézett utána a direktor, ahogy elment a szán, s fejét csóválgatta. Éjszaka idején útnak indulni. Kornis szívvel szorult. Az imént már épp Kendiről akart szólni, s kitapintani az öreg vélekedését, de most egyszerre elhallgatott. Kálvinista ez, s ki tudja, mi gondolatja van, hogy Bethlen Gáborné után úgy néz. Homályosan valami szorította, hogy nem kezdődik a másik oldalon is valami praktika. már egyik sem bízott a másikban, a zavarok tízesztendejében, a rettenetes években megszokta minden ember, hogy igaz szót senki ember fia előtt, még saját maga előtt sem merjen kimondani, mert nem lehet tudni, mire virrad aztán. De ez a pár esztendő, amit Bocskai alatt s most Báthori alatt töltöttek, mégis egy kicsit nyugodalmasabb s bátorságosabb volt. Fölmentek a palotába, s az űrtálló katonáktól megdöbbenve hallották, hogy itt a fejedelem. Kornis komoran ment fel az emeletre a poros, tisztítatlan falépcsőkön. Ma el fog dőlni, érezte, ma el fog dőlni. Szorongó szívében visszavonulásra ferdült, hát ha mégis meg lehetne tartani a békét, az életet, a nyugalmat, még semmi sem történt, meg fogja vizsgálni, s már is másképp nézte a dolgot. Haraggal gondolta Kend István éjszakai vakmerésére, hogy publikussá tette a titkos szavakat. A nagy palotában már sokan ott voltak, s ő szorongó érzéssel ügyeledett bele a tanácsurak csoportjába. A fejedelem hirtelen megjelent köztük, s ő megütődve nézett rá, olyan friss fiatal, vidám, egészséges volt. Az arca sugárzott, s nagy szemei lobogtak, derű és szép jó kedv ragyogott róla, s mindenkinek kisütött az arcán a nyugalom, amint megjelent köztük. Sorra kezet fogott, s az érintésével, mintha megváltoztatta volna az emberek belső állapotját, elmúlt mindenkiben az aggodalom, a háborútól rettegés. Minden jól megy, fő ispán uramék, fenn jár a zászló, fennen repül már, s más ilyeseket mondott. S úgy eltörpültek mellette az agódók, s úgy felsodorta őket a szilajságával. Kornishoz különösen s szokatlanul szíves és jó volt, megölelte, és azt mondta mindenek előtt. Bollizsár urammal ketten, elindulnék indiákot megvenni, nem tudott rá felelni, nem bírt szót lelni, hazudni, csak igyekezett hű arcot ölteni, s érezte, hogy minden szem rajta függ. S szörnyű kétség háborgott belsejében, ki nem tudta volna mondani, mi. Bethlen otthon volt, házában. Nem tudta, hogy a fejedelem megérkezett, de éppen kész volt, hogy felmegy a palotára, jelentik, hogy a felesége itt van. Süveg nélkül rohant lelébe, úristen, mikor kellett indulni a tordáról, egész éjszaka utazni, hogy már ilyen korán bejött, ebben a szörnyű télben, Gyulafehérvárára. Az asszonyt, aki összegubbaszkodva kuporgott a tömérdek bunda lábzsák szőr és pokróc között, de mégis gémberedett volt, két hatalmas karjába ölelte, úgy vette ki a számból, s boldogan csókolgatta hideg kicsípte arcát, egyem, egyem, édes egyem, ilyen vakmerőséget. Éjszaka utazni, farkasok, medvék meg nem ettek. Az asszony csak most fázott meg, a bundákban szinte kízzadt, de most didergett. Gazdasszonyi szeme körül futott a házon, mert már esztendeje nem látta, s míg az ura csókolta és ölelte sörben vitte, hátraejtett fejjel meglátta a lépcső felett lógó téglákat, miket a veréb, vagy a macska kimozgatott, s azt mondta válaszul, azt a téglákat csináltassa meg kegyelmed, baj lesz, még fejre esik valakinek. Bethlen felpillantott, s meglátta a tető alatt a bomlott falat, nevetett. No, nem olyan nagy a baj. Meg, minden meg lesz, csak hogy te itt vagy, s nincs bajod szívecském. Ülelkezve vitte fel a lépcsőn, az asszony alig tudott lábán állani, zsibbadt volt és didergett. Bethlen folyton nézte az arcát, de nem tudott elni vele, de az asszony szomorú volt, vagy inkább kedvetlen, s ez átragadt lassan az urára is, mint valami gyötrő ismeretlen baj, amit még nem tud. Hamar tüzet, nem volt meleg a belső teremben, mert elkészült hazulról, a kandallóban kihamvadt a parázs, a szolga igyekezett felszítani, füst is volt, a vénasszony lépni se bírt fagyos lábán, Zsuzsanna csak belebújt egy nagy zsőjébe a kandalló előtt, lábait felrakta a kandalló párkányára, s a fellobbanó tűzben sütkélezett. Hamar borleves tenni valót rendelkezett az ura, minden meg lesz szívem, csak hogy te itt vagy, s nincs semmi bajod, hogy van a fejedelem asszony görgényben. Vessétek az ágyat, rakjatok a tűzre, melegítsétek a vánkosokat. Az asszony lassan elmosolyodott. Ez borzasztó volt, ez az éjszakai utazás. Na lát, ilyet senki más asszony ember meg nem tett volna, csak te kellettes, nem féltél a vadaktól. Féltem, mondta az asszony, síró nevetve dugta a fejét az urakarjába, most egyszerre sírt is, nevetett is, fáradt volt és nyűgös, mint a beteg gyerek, s nevetett a saját bátorságán, jaj, csak hogy baj nem lett belőle. Oly fáradt lett, soly kimerült, hogy nem bírt sem maradni, sem vetkezni, az ura szedte le róla a ruhákat, mikor aztán ágyba került, párnák közé, dunyhák közé. Fogva-cogva, hidegrázósan eresztette el magát, s fogta az ura kezét. Mikó Ferenc, a Bethlen deákja bedugta rőt furcsa fejét. Nagyságos uram, itt a fejedelem a palotán, mondta suttogva. Ne menjen el kegyelmed ma hazul, szorította meg az asszony az ura kezét. Ha itt a fejedelem, már fent kellene lennie a palotán, de azt mondta, dehogy megyek, egyetlen aranyom. Mondd meg a fejedelem ő nagyságának, fuss és jelentsd, hogy megjött a feleségem, kérem gráciáját, délelőtt nem mehetek föl a palotára. Délután se, suttogta az asszony, soha többet, soha, soha, soha többet. Bethlen intett, s a deák sietve elment. Az asszony szemét könyv borította el, a férje csókolta ezeket a könnyeket. Rossz ember az nagyon, mondta, az a szegény fejedelemné, az a szegény asszony. A könnyei lefolytak finom bőrén, arcán a fehér párnára. Azért jöttem, mert az éjszaka rajta ütöttek a kegyelmet 30 szekerén, s beszállították a tordai magtárakba a kolozsváriak búzáját. Bethlen ijetten kapta föl a fejét az én búzámat. Kiáltotta, igen, az én becsületemet, az asszony indulatosan sírt. Amit oly keservesen s csak az én egész erőmmel tudtam a székelységtől venni, ki merte azt? Ki más lefoglaltatta kamuthival? Bethlen nyöszörgött dühében s tehetetlenségében. A kolozsvári koldusok miatt az ember nem szakíthat a fejedelemmel. Morogta aztán, ilyen ember lássa, ilyen ember, szólt az asszony, most valahára meglássa, s maga még mostan se látja. Bethlen már uralkodott magán, már egyensúlyba került, már befort a váratlan seb. Bármekkorát is ütött hiúságán sön érzetén a fejedelem tette, mégis elismerte jogosságát. Ha háború lesz, sebből immár csalhatatlanul látni, hogy az lesz, akkor a fejedelemnek a maga szempontjából igaza van, a kolozsvári koldusok majd csak eltengenek tavaszig. Fájdalommal gondolt rájuk, s még nagyobb gonddal a háborúra. Báthori nagy ember, mondta csöndesen a feleségének, aki keserűen, makacsul fordította el a fejét, s erre a szóra megdermedtek arcvonásai. Az, rabló, Bethlen vastag szemöldökei megmozdultak, urak fejedelme, rabló ki? Lihegte az asszony, az urak tették fejedelemmé, nem az éhezők, s lassan folytatta, minden status egy unitas. Minden egy úr magában bírja az összes alattvalókat. A fejedelem azért az urakból való status egységét nézi. Ha Erdély 12 emberi, akkor a fejedelemnek ezzel a 12-vel kell számolni. A fejedelemnek úgy kell nőnie, hogy a 12-k fölött mindig elérhetetlen magasságban legyen. Báthori nagy politikájú ember, nem csak e kis ország véletlen lett feje, nagyobbakra soly nagyokra tör, hogyha eléri, akkor mindazok, akik itt nyüzsögnek s forognak körülte, messze elmaradnak és semmiké lesznek, e 30 szekér búza egy igen komoly tett. Megmutatta, hogy szava nem tréfa sakaratja, nem szélfúvás. Mert csak ugyan, ha háborút épít, akkor gondolni kell a hadakra. És a Bethlen Gábor szava, amit a fejedelemnének adott? Én a szavamat oly gyorsan beváltottam, hamarabb, mint magam reméltem. Még nincs két hete, hogy ígértem, s már tordán van a búza. S mikor lesz Kolozsváron? Én a szavamat beváltottam, ezt tudni fogja a fejedelem asszony, ezt tudják Kolozsváron, ezt tudni fogják az egész Erdélyben. Tovább a felelősség nem rajtam van, hanem azon, aki a végrehajtást megakadályozta. És a fejedelem, mikor tette, bizonyára tudta, mit cselekszik. Tudta, hogy a szegény népet maga ellen ingerli. A fejedelem asszony neve áldott maradt Kolozsváron, de a fejedelem magára vonta a haragot. Az asszony megértette az ura gondolatát, vagy talán inkább a belőle áradó nyugalom csillapította le. Érezte, hogy nem fenyegeti őket veszély a be nem váltott ígéret miatt, s lecsillapodott. Báthori ma csak arra gondol, hogy a háborút gyorsan és sikeresen kiállíthassa, hogy holnap mi lesz, arra nem gondol. Az mind az ő holnapi lépésétől fog úgy is függni. Mert, vagy sikerül a had, s akkor a győzelem örömében mindenki meg fog elégedve lenni, vagy nem sikerül, s akkor egy ilyen parányi jog elvész. Függővé kell azért tenni maga alatt mindenkit, s az országban ma már nincs, csak kétfajta népség. Akinek birtoka van és úr, az mind az ő megadományozott, fizetett cselédje, nála nélkül, akinek semmije sincs, járom alatti szolgája. Nincs neki annyia, hogy az egész világot megfizethesse, szólt fellobbanva az asszony, pedig könnyebb az étvágyat felkelteni, mint annyi éhest jól lakatni. Erre kell a háború, Erdély romlott, szegény koldus, de sok benne az éhes ember, s az éles kard. Báthori keresi a háborút, hogy jól lakassa a saját dicsőség szomját, s jól lakassa az embereket. Már is sok a katonája, annyi dologtalan éhesnek kiteremt élelmet majd a más kamaráján megelégülnek. Úgy látom kegyelmed is belenyugodott már a háborúba, kiáltott fel az asszony, ha valaki nem győzi elcsépelni az asztagját, gyújtsa fel. Betlen lehajtotta a fejét. Igazad van, édes lelkem, de nekem ma ebben az országban más dolgom nem lehet, csak megérteni, s amiben lehet, minden erőmmel segíteni az országot. Én a fejedelemnek nem parancsolhatok, rebellió nélkül ellene nem szegülhetek, utána gondolom azért az ő gondolatait, s megnézem, mi fordulhat jóra. Én nem vagyok ellene annak, hogy az ország határain kívül hadat ne viseljünk, mert annyi soly nehéz ellenségeink vagynak, hogy azokkal muszáj minden nap leszámolni, Olaországnak Moldva elleni cselekedete csak egy első lépés, utána jöjj ugyanez Brassó ellen, a Székelyföld ellen s mi ellenünk, mint már láttuk az elmúlt esztendőkben Mihály Vajda alatt. Ha háborunk sikerül, és nem tudom, miért ne sikerülne, elég jó vitézeink, vezéreink cserünk van hozzá, s a fejedelemnek még csak ez a 30 szekér búzáról való rendelkezése is azt mutatja, hogy minden erejét összeszedve a leggyorsabban fogja végrehajtani a dolgot. Egy ilyen lépés a portán sem lesz kedvetlen, mert ott már torkig vannak Serbán Radullal, s meg vagyok győződve, hogy igen meg fogja erősíteni az erdélyi fejedelem nevét, hogy egy igalát cselekedetet a leggyorsabban megtorolt. Az asszony megnyugodott, az urának higgadt hangja, békés és harmonikus szava lassan betöltötte őt, mint az Isten igéje a templomot, de azért hidegen visszhangzott benne az idegen szó. Az egész gondolatmenet oly távol volt az ő élet felfogásától, asszony lelke iszonyodott a nyugtalanságoktól és félelmektől és a váratlan fordulatoktól, egy rendületlen élet nyugalmát áhította, ahol megszabott s biztos tevékenység folyik, s jólét, gyarapodás, emberek tisztelete, az elvetett mag biztos megaratása s a gyermekek boldog fölnevekedése. Már látta már, hogy az ura újra készen van harcra, háborúra, el fognak szakadni, s hosszú idők telnek, míg magára hagyva él, s csak epedni fog s dühöngeni ura távol léte miatt. Valami kínos jövő előreérzése kongott ott a háttérben, és izzadott, mint a nyirkos falak, melyek a vízáradását érzik már, hiába prédikál a papoly bölcsen és oly igazakat. Kegyelmed mindig a legjobbat látja, s mindig a legrosszabb jut én nekem. Betlen gond terhesen s szomorúan nézte az asszony eres kezecskéit, ezeket a dolgos, fáradhatatlan kezeket, amelyek lehetővé teszik neki az életet, mert teljesen ráhagyhatja a házat, a munkát, a gyerekeket, a gazdaságot. De őt magasabb erők kötik le, s nagyobb rendeltetés, mint egy család sorsáról gondoskodni, s már félt a kitörő vihartól, mely minden percben fenyegette életüket. Igaz, az asszony ezt az életet jobban elvégzi, mint bármely asszony tenni Erdélyben, akit ismer, de bizony teljes joggal elégedetlenül s hiába látja be jogát a panaszra és keserűségre, nem segíthet rajta. Gondolatai részesévé, belső tagjává nem teheti, s ez az egyetlen, ami kínozza, hogy az asszony nem látja be az ő koncepcióinak nagyságát, nem érzi lázát, s nem veszi magába a szenvedélyt, amely őt minden rostján, lelke minden rezdülésén átfűti. és nem kell ez az élet? Kiáltotta az asszony, nem leszek özvegyélő ember özvegye, hogy olyan dolgokkal harcoljak, ami férfinak való, minden asszonynak megvan a férje, aki részt vesz az életében, csak nekem nincs. Ha özvegy vagyok, akkor tudjam, hogy az vagyok, biztosítom, hogy nem fogok senkire szorulni, de hogy én belőlem éljen egy férfi, sőt csak kint parádézzon a világ előtt és okosabb legyen az országnál, hatalmasabb a fejedelemnél és mégis egy senki, mindenki cselédje, és mégis lejarat mindent, mindenkit szolgál, csak engem nem, és senkitől se kap semmit, csak én tőlem. Bethlen szomorúan nézte az asszony éles arcvonásait, úgy feküdt ott az ágyban keményen s mereven, mint egy szobor, bronz, kős hideg ellenség. Nézd, kedvesem, mondta csöndesen, mikor elindultam az életre, semmim sem volt, még szüleim, testvéreim, rokonaim sem, mikor megesküdtünk, mik voltunk. Egy nagy cifra üst vett körül, s ma mégis amilyenk az dévai uradalom s a szép dévai völgység, melynél szebb uradalom nincs egész hazában. Nem mondhatod, hogy elfelejtem a magam dolgát, nem panaszkodhatsz, hogy dolgom ne legyen, arra nem panaszkodhatom. Más asszonyok mulatnak, parádéznak, vigadnak, táncolnak, udvarlókkal szórakoznak, s én itt szenvedek, s nyomorgok és dolgozom, ez az enyém és semmi egyéb. A szemében könnyek voltak, s nehéz levegő telepedett a szobára. A férfi ráfektette fejét az asszony mellére, fáradt volt és nehéz ez a fej, mindent elbírt, mindenütt feltalálta magát, de itt, ha az asszonyán erőt vett a csüggedés, akkor itt elvesztette minden erejét és rugalmasságát. Az asszony csak nagy sokára emelte fel kezét, lágyan átölelte a nagy bozontos fejet. Rossz ember ez, Bethlen, mondom kegyelmednek, rossz ember evvel az életét összenekösse. Boszorkánya testvérje is, azaz Anna, rossz lelkek ezek. Aki így fél a feleségétől, így el tudott vele bánni. Bethlen megenyhült, örült, hogy másokra fordul a felesége gondolata, s kész volt belemenni idegen lelkek megrágalmazásába, hogy meneküljön saját bajától. Báthori vér, azt csinálja, ami Zsigmond fejedelem csinált. Mondta megvetően az asszony, férje fejét simogatva. Zsigmond titkos beteg volt, mondta az ura, Zsigmond szerette volna a feleségét, de nem tudta. Ez is titkos beteg, egy titkos nyomorult, hitvány, ennek a becsülete beteg. Ez nem mer az asszony a szemébe nézni. Ez attól fél annak a becsületes, hűséges jó szemétől. Bethlenben felvillant a fejedelem asszony rendkívüli tisztasága, kövérfehérséges gőgös hidegsége. Mikor Kolozsváron szolgálta, megvillant benne némi buja kívánság rendkívüli asszony felé, de annak jégszirtjén még ő is ellenszegülő hullámokba csapott, hogy ne a fejedelem, aki még ezerszerte kevésbé bírja megérteni az idegen lényeket. Szép és ostoba nő az erénytornya, de az erénytoronyűre a korlátoltság. Most azonban nem törődött vele, felesége meleg és illatos teste már föltüzelte, sóvatos kis mozdulatokkal, nézéssel és apró csókokkal tapasztalgatta az asszony hajlandóságát, amit mindig csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudott kiérdemelni. Felállott, az ajtó závárát rátolta s visszajött, az estvedévából lovas legény jött, a gyerekecskék jól vannak. Az asszony energiátlanul feküdt, s egyszerre két, fészkenülő, szerelem búgó lett belőlük, az asszony lassan cirógatta az ember fejét, spárázott belőle a kívántató jóság. Ez alatt a fejedelmi palotában egyre jobban kialakult a kornis szem előtt a fejedelmi tanácskozások sok csodálatossága. A fejedelem senkit sem szokott dolgaiba avatni, mindenkor külön tanácskozik minden követekkel, úgyhogy még kancellárja is ezt az ügyet ismeri, s azt nem. De Makornist folyvást maga mellett tartja, s legbelsőbb dolgai tudójává teszi. Imre Fit is folyton elszalasztotta, Gécit is minduntalan postának használta, úgyhogy a legfontosabb dolgoknál nem lehettek ott. Bethlen felhívatni nem engedte, Kornis megérezte, hogy tart Bethlentől, s talán azért siet annyira, hogy addig mindeneket megcsináljon, mire a főkapitány feleségétől feljöhet. Kornis nem értette a dolgot, miért vagyon őre á ennyi szükség máma? Igaz, lengyelül elég jól tudott németül, olahul is, de a fejedelem is tudott. Előtte ma mindennek mélyebb, izgatóbb, titkosabb értelme van. Ilyettem figyelte ennek a fiatal fejedelemnek tudományát, hogy ismeri ezt Hurzó Nádort, s még mindent akar tudni róla, még a köntöse színét is. A királyi udvarnak minden pletykáját, s a zászlós uraknak minden szavát. Miért gyűjtsereget Forgách Zsigmond kassám fejül, s Hurzó Szaniszló? Mit akarnak a portai követséggel, s mit vittek ajándékba a nagyvezírnek, Kajmekámnak mit, s a kapitihák kics mit mivelnek? Csak úgy ömlött a kérdés, s olyan tisztán kialakul még Kornis előtt is az odát való vélemények sora, jobban, mintha ő maga ott járt volna. Most megértette, milyen nagy dolog benne lenni abban a társaságban, amely az uralkodókat körülveszi, az uralkodás minden dolgát, akaratját, tervét fontraslatra vetik, s a környülálló családok asztalán, mint száz részgyűlésbe, vitatják, sűrlik meg, s visszafelé is irányítják, ha közhelyesléssel nem találkozik az uralkodás dolga. Ha ez idegenek innen elmennek, bizonnyal ők is épp oly biztos módon tudják az itt való dolgokat, csak legyen, aki őket így kifaggassa. És a tanácsúrak, főispánok, össze-vissza, mint egy kavarodás, referátumot tenni, mit, mennyi katonát, élelmet, szénabelit lehet nála szedni, ezt mind tudni fejben tartani, Kornis már rég elfelejtette a Doboka megyeiek szavát, mikor a háromszékiek jöttek, de a fejedelem, az nem, délére az egész ország állapotát tudta, s 10-20 embernek dolgot adott, annyi írásbélit, hogy füstöt vetett a feje, csak, aki hallgatta is. S a lengyel s a moldvai követekkel közbe-közbe siránkozó vénasszonyok, akik panasszal jönnek szomszéd urak rablásiról, megvert jobbágyokról, elhajtott barmokról s osztályos atyafiak istentelenségéről, s mind meghallgatja, mind megnyugtatja, felbíztatja, s boldog arccal ereszti el, s aztán a lengyelekkel pihenés nélkül úgy diskurál Zolkievski terveiről s a mizendülőink praktikáiról, mintha nem is Erdély is magyar, de nekik is fejedelmük s lengyel volna. Moldva, Olahország mind ki van terítve, s már belső háborúk támadnak távoli országokban, már ide hallik a védtelenek ordítása, felgyújtott falvak füstölgése. Kornis nem volt képes tiszta aggyal figyelni, mert minduntalan közbe tolódott valami, ami őt megrémítette. A pozsonyi követek elmondták, hogy Forgách Zsigmond korrespondenciát tart fenn valamely erdélyi urakkal, a lengyelek ugyanezt mondják, s a moldvaiak is, de a fejedelem elhallgatja, elsiklik felette, ezt most nem faggatja, csak az ő szíve dobogása erősbödik, vagy csendesedik, ha ráfordul a szó, vagy másfelé terelődik. Átkozott Kendi, milyen jó, hogy őtet eddig még semmibe bele nem vitte, ezer szerencse, hogy oly messze van Radnóca Mosújvártól, ezt mind a felső országiak csinálják. De miért? Miért nem vallat a fejedelem? Ez nem bánja, mit írt Zolkievski Szaniszló, a lengyel királyi fővezér Erdélybes kinek? S kinek másnak, hisz azt minden gyermek tudhatja, hogy ha valakinek ír, az csak a sógora lehet. Kendi, a csapisusa anyja lengyel lány, s Kendi így egész lengyelségnek sógor. S Kendi milyen bátran jön-megy, a fejedelem minduntalan hívatja, tanácskozik vele, rábízza a főkapitányra tartozó dolgok rendbeszedését, a katonai mustrák regisztromainak vezetését, a prebenda, az országos kamarák, élelemrekvirációk számadásait, s ez úgy ő megy, az ember nem hinné, hogy gyilok van az övében. Kornis nem egyszer érzi kezének ideges mozdulását, hogy ő csak kirántsa most kardját, s az első csapással behasítsa ennek a fejedelemnek a fejét. Iszonyodott attól, hogy az ő füle hallatára faggassák a titkos praktikák dolgát, s végre is szól, de ugyan micsoda dolog az nagyságos uram, kik írnak és hová leveleket? A fejedelem egyszerűen, nyílt szemmel nézett rá, ugyan hová gondolsz, ki van itt, aki ellenem praktikába menne. Olyan bátran, egyszerűen s nyíltan állt. Kornis hitt neki, hogy ez semmit sem tud, bár nem, mert hinni, de azért jól esett ez a nyugodalom, s esküdött magában, hogy véget vet, vagy elhalasztja Kendi a dolgát. No, Boldurom, eredj csinált a sebédet, mert Rudeliter megehültünk, mondta a fejedelem nevetve. Kornis máskor halálosan megharagudott volna, hogy effélire használják, inasnak, egy báthori őt. De most boldog volt, patvar nézze az ebédet, csak hogy kimehet. Az ebédnél két asszony is lesz csapott vállára a fejedelem, két szép asszonyok s főasszonyok pedig. Ki lehet az, tűnődött magában Kornis, s ahogy kiszabadult a fejedelem boszorkány gyűrűjéből, nagyot lélegzett, szitkozódott, nyújtózkodott. Legjobb volna jó messze lenni innen. S ahogy a csarnokon átment, érezte, tudta, hogy minden szem rajta van, irigykednek, s feléje húzódnak az emberek. Mi ördög ez, de hízelget neki, hogy őt vélik a fejedelem legtitkosabb kedves emberének. Kendivel a grádicson találkozott. Rakjátok a tüzet, morogta halkan Kendi. A vér a fejébe s az ijegység a lábába szállt eszeveszett bolond hallgas, mondta neki nyersen, jól vigyázz, mert alattad a mágia. Kendi különösen s gyanúsan nézett rá, ma estve még szólunk egymással, Bold. Nekem haza kell siessek Radnótra, feleségemhez. Magad van, mondta Kendi s szúrósan nézett a szemébe. Kornis elértette, hogy a fejedelmet kellene magával vinni és ott leülni. Megborzott. Vidd magadnak Újvárba, morogta, s elfordította a szemét. A fényes nappal józanságában iszonyú rá gondolni is. Kendi kicsit gondolkozott. Jól van, én vállalom. Elhívom Újvárba, de jössz te is. Mit faggatsz engem? Pattant fel Kornis, szokott hegyke hangján. Nekem haza kell mennem az asszonyomhoz. Veletek nem megyek, de ott leszek. Kornis Boldizsár még megéri a tulajdonszavát. Elváltak, sőt titkon reménykedett, hogy majd az asszony megszabadítja, majd valami közbe jön, s nem kell részt vennie. Mikor kijött a fejedelemtől, eszébe se volt, hogy csak ugyan az ebéd után nézzen, de most a konyha felé ment, s úgy dolgozott, úgy törtetett, úgy igyekezett a fejedelem kedvét megnyernie, mintha tanúkat szaporított volna maga mellett, hűsége mellett. Ó, de jó volna lóra ülni, ebédre sem menni, de hazaradnótra, a maga drága, tisztaság szerető hív és becsületes feleségéhez. Kendi azonban folyton szemmel tartotta, s mikor az ebédre gyűltek, Kornis egyre érezte a Kendi szúrós, gyilkos szemét magán égni. Beteg volt, s forró a teste, semmivel se törődött, az is csak most jutott eszébe, kik lesznek a két asszonyok, mikor már itt is voltak, s látta Bethlennét és Dengelek hinét. A fejedelem nagyon udvarolt a két fő asszonynak, akik csúgorasszonyok levén egész nyíltan utálták egymást. A fejedelem Bethlennét a jobb oldalára, s Török Katalint a bal oldalára vette. Bethlenné mellett ült az ura, s Kata mellett Kendi István. Csak kis asztal volt, az urak mind a más szobában voltak, itt velük még csak hárman ettek, Imreffi, Géci és Kornis. Géci nagyon kedves volt, de hiába, itt nem törődött vele senki, visszavonult, mindenki a fejedelemmel volt elfoglalva. Az asszonyok nem is hallották a bókolásit, s ő éles szimattal megérezve az új fejedelmi hölgyet, bujavágyjal vetette utána magát cseleste messziről. De a fejedelem nem tudott egy pillanatra sem alázatos, vagy hódoló lenni, szúrta sugarait csipkedését is, mindenkire, az asszonyokra is. Hiába gőgösködsz, mondta Bethlennének, nem vagy Károlyi Zsuzsanna, csak Bethlen Gáborné. Akkor születtél, mikor Bethlenné lettél, s ezt nem szabad elfelejtened. Palocsa Janna is akkor született? Vágott vissza Bethlenné. Török Kata ingerkedve felnevetett. Bethlen Gáborné előtt elszántan jó kislány akart maradni, solyrendes volt, sima volt a haja is, mint egy kislányi, még pingálva is csak épp egy parányit, de most elárulta magát a nevetéssel. A fejedelem nem haragudott meg Palocsa Janna, mondta, bortivott, s elnézett messze, tűnődves furcsán, Palocsa Janna kivirított, mint a tündér virág a tündérkertben, mikor Báthori Gábor meglátta. Addig sötét volt, lucskos volt, kis piszok fentő volt, akkor pedig kisütött a hajnal, ráhullott a harmat, kivirított a virág. Csak hogy Palocsa Jannának nem kellett a hajnalnóta, nem adta a szerelmet szerelemért. Palocsa Jannának ostoba rossz vére van, neki diadémum kellett. Lehunta a szemét borbódultan, nagy szemére nagy sötét szemhéjazinte betegen húzódott, vastag ajkát nyelvével nyalogatta, az arca elbágyadt, fáradt lett, idegesen rángatózott, fanyarízek gyűltek az ínyében, újraivott, betlenné komolyan, megilletődve nézte. Rángatott szájjal eltorzulva mondta a fiatal férfi, nem jött velem lóháton vágtatni a nap elébe, neki csillogó korona kellett, nem csattogó csók megkapta, örüljön neki, még mit akar ő a fejedelemmé. Betlenné hallgatott, aztán így szólt, és ha nincsen hámja, kötőfékje, hanem együtt vágtat a vágtatóval, akkor most mi volna? Hogy volna? Akkor valaki csak az övé volna? A fejedelem kajánul felnevetett, segészen Károlyi Zsuzsa arcába hajolt. Ha én egy virágot szerelemből megszeretek, száráról leszakasztom, illatját felszívom. Selvetem a porba, igen, húzta a nyakát, mint egy rossz fiú, de ha egy drága forgót pénzemen veszek, akkor azt bezárom a görgényi kincstárba, regisztromba íratom, s kincstartómat felakasztatom, ha elvész. Értem. Azt kérdezi nagyságod, ki akar virág lenni, s ki diadémum. A fejedelem mélyen, erősen s huncutul nézett az asszony szemébe. Igen, Betlen gyönyörködve nézte a feleségét, aki kicsit kipirult, üdes friss volt, s az összetűzés kivirágoztatta, de gyönyörű, íves meccésű szája hunytól, asszonyisága örök bújától remegett, s azt mondta, az asszony ember is tud olyasokat gondolni, mint a férfi ember. Csak nem teheti meg. Az asszony csak megkívánja, kivágyja, kigondolja, de el se kezdheti, már elfárad, azért lesz ő jámbor asszony, szegény. A fejedelem galát kár örömmel nevetett, azt mondja a Biblia, a kegyelmed ura jól megolvassa, bizonyíthassa, az asszony nem ember, de asszonyi állat. Sakorn is szemébe kacsintott, amitől ez mind bűntárs megszédült, maga sem tudta, miért. De bezzeg a férfi, az aztán ember, szólt Betlenné csöndesen, s a férfi, pláne egy fejedelem, végrehajtja, amit gondol, vagy sikerül, vagy nem, de mit tegyen egy asszony? Miért lett asszony? Kuncogott örökkata, némber társát a férfiak szájára kiadva, s ezen a vad és nyers emberek fel is kacagtak. Én sokszor szeretnék asszony lenni, mondta a fejedelem, folyton égni, rohanni, űzni, hajtani. Jó volna megülni, várni, ellágyulni, kapni, zsarolni, kínozni. Betlenné ránézett. Most olyan kócos és jó kisfiú volt, s egyszerre úgy érezte, a kettő közül ez inkább a sajnálni való, a maga rákényszerített vad élet hajszájában. E pillanatban közelebb érezte ezt a szerencsétlen bolond fiút, mint azt a hideg, magán uralkodni bíró kemény embert. Kis ujja megmozdult. Ahogy nézte, úgy szerette volna bagyas nagy puha haját megsimítani, bolond, részek fejétől bevenni, s talán ő meg is tudná fordítani sorsát. Még tán sose vesztette el életének biztos alapjait, de most megbillent, imbolygott, mint ködvár lengett előtte az élet. Bátorívott, súlyraivott, aztán dúdolt, borongott, végre fölpattant, Kornis uram, most pedig megyünk hozzád Radnótra. Kornis belesápadt. Ez váratlan, szombaton Besztercén kell legyünk. Nem megyünk Torda, Vásárhely felé, inkább bár Kombokronát, Radnót, Széken át. Kancellár uram velünk jöjj, Betlen uram, ti mentek a sereggel Kolozsvárnak, újvári kapitányékkal. Nem törődött az asszonyokkal, azok menjenek, amerre akarnak. Betlenné megérezte, milyen más az ő ura, s már sajnálta percnyi szerelmét. Mit rávesztegetett? Ez nem ember, ez egy égen tündöklő csillag. Tesmivel, mit akar, nincsennek a lelkében senki más, csak ő saját maga. 3. Éjfél után 2 órakor felharsant a kürcó, felugrott csútra készült mindenki. Nagyon jó volt az esti vacsora, s a fejedelem, álmából tisztulva, de még egyre bódultan, fütyörészve rendezgette magát. Örült ennek a napnak és éjszakának, amit itt töltött Radnóton. Kornis kijött a belső kis szobából, ahol feleségével hált, az arca derült volt, oly melegen s hálásan nézett a fejedelemre, soha, soha hűnek és igaznak nem érezte magát hozzá, de ma igen. Hogy aludott nagyságod? Kérdezte szeretettel. A fejedelem kezet adott neki, s jó erősen megszorították egymás kezét, mintha messze útról jöttek, most végre találkoztak volna. A fejedelem erősnek, keménynek, győzőnek érezte magát, most úgy tele volt az élettel. Örömmel gondolt a hosszú útra, a hóhátán fölbesztercéig havas erdők sepe húpás dombokon, nem is bírt már házban maradni, a tüdeje tágult, s egyre csak nyújtózkodott. Jókat álmodtam, mondta vidáman, s Kornis boldog volt, hogy az ő házánál a fejedelem a jókat álmodott. Bejött Imre fi. Savanyúan sfonnyadt abban, mint valaha, írásai nagy bőrtokját cipelte hóna alatt, utána jött Géci, ez is álmosan s fáradtan, mint olyan ember, aki jobb szeretne ágyban heverni virradatig, mert semmi célja az úttal. Pláne, most érkezett Szebemből, zsebjete leíratással, s nem bír a fejedelemhez jutni, tehát átengedi magát a fáradottságnak. Kornis mosolygott, s azt mondta, megyek, körülnézek odakivel, szétverek a legények közt. Süvegét fejébe nyomta, bundáját vállára kanyarította, s kiment. A fejedelem még egyet nyújtózott, Géci hangosan ásított hely teremtette. Kiáltotta, Betlen ura még azóta besztercén alusznak. PST, mondta a fejedelem, s a szomszéd szoba ajtajára mutatott vissza ujjal, még alszik a házi gerlice. Hirtelen valami ütötte lán lobbant fel benne a szeme vérbe borult, s azt mondta búcsú vétlen. A torka elfúlt a hirtelen vérlobbanástól, ki oly paraszt, hogy búcsú vétlen menjen el. S a belső szoba felé nézett. Imre fi egyszerre szörnyen kiúzanodott, Géci olyan lett, mint a nyárs, megdermedve értették meg a fejedelem gondolatát. Ez azonban már süvegét letette, egy szökéssel az ajtón volt lassan benyitott. Bentről meleg és sötétség és jó illat csapott ki, a két úr egymásra nézett. Ez a két ember, a régi és az új kegyelt, most együtt lűntudó és cinkos, iszonyodva nézték egymás arcán a félelem színváltozását. Imre fi kiterítette táskáját, reszkető ujjakkal írásokat szedett elő, menjen kegyelmed az kívülre, mordul Gécire. Senki ember fia is be nem jöhet, az moldvaiaknak írja a fejedelem a felelést. Géci abban a pillanatban kisietett. Jó is volt, mert Kornis jött mint gyárást visszafelé nagy vidáman jó kedvével. Készen vannak a legények, mondta, lehet indulni. Géci kedvetlenül mondta, még a fejedelem belefogott valami munkába. Kornis nagy szemet meresztett. Munkába? Igen, morogta Géci, pedig jobb lett volna elhalasztani, ír. Elővette a pennát, csír. Mit ír? Felelést az lengyeleknek, vagy moldovaiaknak. A kancelláriussal. Kornis megcsóválta a fejét. Távolról, e pillanatban, mintha valami asszonyi sikoltás lett volna, de nem lehetett kivenni, honnan s merül. A házigazda mindenfelé fülelt, stűnődve és szimatolva kiment a szobából. Géci ott maradt, s az ablakba állt, meg visszafordult, nagy lépésekkel járkált. Kint semmit sem vett észre Kornis, aki újra visszament a lovasokhoz. Ezek lóháton várták az indulást, csillagos, de holdvilágtalan éjszaka volt, s nem volt felettébb hideg. Indulunk-e már, nagyságos uram? Kérdezték. Mindjárt, csak a fejedelem még dolgozik, mondta, s tovább ment. Csodálkozva hallották, s nevetni kezdtek. Dolgozik? Mondta egy hadnagy, nincs egy szép menyecske a közelbe früstökre? Kornis ezt félfüllel meghallotta. Országos levelet írő felsége, szólt vissza ingerülten. De az a szó valahogy a szívében maradt, mint egy tövis. Az udvaros gazda abrakot kért, s az ispán az itthoni munkákról kezdett még szólani. Míg ezekkel tárgyalt, egyre szorította valami. Te, Mihály, micsoda asszony sikítást hallottatok ti közelébb? Senki sem hallott semmit. Kornis egyre rémültebb s félelmesebb lett. Idekint akárhol lett volna az a sikoltás, azt hallani kellett, ha még ő bent a nagy palotán is meghallotta. Egyszerre felugrott s rohanva föl a házba. Ajtókon át, mint a fenevad, tombolt végig. Géci még most is ott volt, ahol hagyta. Még mindig, Riadt rá rekedten szörnyű felindulással még most se lehet bemenni. Géció is ápadt volt, s annyira zavarba jött, hogy Kornis félre taszította az útból s neki vetette magát az ajtónak. Udvari marsalk vagyok én, kiáltotta, nekem éjjel-nappal szabad a bejárás a fejedelemhez. Ahogy azonban képéből kikelve, feldúlva, sarkaiból kivetett lélekkel benyitott, oda bent Imre fi az asztal mellett ült, írt, s a fejedelem fölötte állott, ráhajolvas nézte az írását. Ettől egyszerre, mintha hideg vizet öntöttek volna rá, elmúlt a hűsége. Mi az? Kérdezte Imre fi szigorúan. Kornis nem tudott felelni, csak tátogott, s egyre nagyobbakat lélegzett. Indulni indulásra, hebegte, hogy nem indulunk-e még, nagyságos uram, kérem felségedet. A fejedelem azt mondta, hagyjuk ezt no, kancellár uram, úgyse tudjuk egy ülésre megszerezni. Imre fi engedelmesen s nagy nyugalommal fogta az írást, megszúrta a portartóból homokkal, aztán kényelmesen összetekerve, a tokba dugta. Kornis ijesztően meg volt nyugodva, de nézte, nézte a fejedelmet, azért úgy nézte, mintha egy sárkány kígyót nézne, nem tudta, miért, de iszonyúság volt néznie. Köszönjük a szállást, a vacsorát, hálást, mondta a fejedelem, s vállára csapott Kornisnak. Úgy térítette, előre akarta tolni, hogy előtte lépjen ki. Kornis öntudatlan megfeszítette a lábait, s nem mozdult. Még én asszonyomnak köszönnék, nagyságos uram, mondta, de, mintha úgy érezné, nem kellene bemennie, hogy lopás, ha bemegy, mintha a fejedelem ellen való cselekedett volna, amit tesz. A fejedelem hangosan, derültetettem felkacagott, aztán előre indult, kiment az ajtón, utána Imre fi. Kornis úgy vette észre, mind a ketten kardjuk markolatára tették a kezüket. Géc is az ajtóban állott, ez is kardra készen, s mindoly különös volt. A fejedelem, ahogy lóra ült, rögtön indult. Az urakot voltak körülötte, Kamuti, Kornis György, Sarmasági, kivált a pápista urak, s kicsit vivátoztak. Van-e töltéstek? Kérdezte a legényeket Géci. Igenis. No puffancsatok csak egyet a levegőbe, kiáltotta a fejedelem. Hadd emlegessék meg a búcsúzást a lányok. 10-20 felkapták a puskájukat, szerelni kezdték, s kevés idő múlva a hadnagy parancs szavára egyszerre elsütötték a fegyvereket. Iszonyú durranás volt a nagy éjszakában. Az egész falu rémülten ijedt fel almából, a legények hatalmasan kacagtak, s ebben a percben megjelent a tornácon Kornis Boldizsár. Arca nem látszott a sötétben, megölelte a tornácoszlopát, csatlósa ott állt a lóval, ő kis habozás után felvetette magát a nyeregbe, s a csapat kilovagolt a parasztok, az álmos fehér cselédek vivátozása közben az udvarból. A fegyverdurranás megdöbbentette. Érezte, hogy ez az ő megfélemlítésére való, s most már biztos, egészen biztos volt, s szörnyű, szörnyű. Ó, ha a föl megnyílna, hogy elmúljon a jövő iszonyúsága. Most már mindent tudott. A felesége bódultan feküdt, álomból ébredett, de ki hinné el, hogy aludni tudott-e reggelen. Feláldozta magát uráért, magáért. Gyermekeit említette, akik a gondviselő asszonnyal háltak az éjjel az épület más részében. Miért mondta gyermekei nevét? Kornis kávult volt, sűrű vértódulások döngették az agyát, nem láthat tisztán, s mindig az. De azok már kiszáguldottak az udvarból, s ő egyedül itt maradt. Megragadta az öröm, hogy el fog maradni tőlük, de megrohant a rémület, hogy így soha többet, többet soha közelébe sem férhet. S, ha igaz, Erdélyben megállása nem lesz. Ma még, talán ma még lehet. Bőzdühel ragadta, lóra ugrott, s utánuk vágtatott. A maros háton érte be őket. A sereg vígan ügetett az éjszakában a csillagok alatt, s ő egyedül utánuk, mint az átok, a hegyek környös körül gubbasztottak, s csúfondárosan terültek el, mindre ányúltak, nekifordultak, s széles pofával lesték a vágtató dühöt. Újra meg újra beleszédült rémületébe. Hát ezért, ezért jött hozzá Radnót Ragaz, s ezért, ezért, már előre tudta, így kicsinálni szörnyű. Egy pillanat alatt megfosztani mindenétől, elvenni vagyonát, birtokát, becsületét, életét, egy kincse volt, egy értéke, amit legtöbbre becsült. Vette volna el, koboztassa szét minden vagyonát, de így kivágni, kimetszeni a legbelsőbb lelkét, a szíve szívét, magát, töviben vágni ki a fát. Rá rablóra, rávágni, sújtani, aki ilyen deli módra, üresen s vígan száll előtte, s mégis elraboltas magával viszi minden kincsét. Mikor utolérte ők és beugratott közéjük tajtékos lován, bátyja mellett, Kornis György mellett mégis megnyugodott. Magába gubbadva hagyta, hogy párologjon dühe és fájdalma, s oszlott s tisztult kissé a vadiramlás. Körülnézett s kieresztette hálóit, hogy társakra szálljon, elüllügetett a fejedelem a cinkosai közt, Imreffi, Géci, ekét irgalmatlan Lator, Krisztusi Latrok, keresztre valók, micsoda népek az ország élén, elszánt az emberek, akiknek egy íze nincs jó, világcsavargó bestiák, akiknek itt épp olyan jó, mint bárhol a világon, s mindebből élnek, mint a gomba a fán, ki kell vágni már csak azért is a reves fát, hogy ettől szabaduljunk. Mik lesznek ezek, ha nem ez a fejedelmük? Hát arra való Erdély, hogy ilyen sehonnai haramják prédája legyen. Szíve szerint húzódott most bátyjához, Kornis Györgyhöz, aki kövéren, pöffetten ült lován, gőgös, de nem csoda, hogy sokat dudálta neki haragjács gyűlöletét mindezek ellen tőlük félt a galád, csak most is Fehérváron, reggeltől estig maga mellett hordta, egyszerre ez is felgyúlt előtte, szüksége volt rá, az ő becsületes nevével akarta takarni, amiket csinált, az ország előtt kell neki, hogy Kornisból Lizsári jelen legyen mindenben, hogy világszerint szerte hírrel legyen, hogy Kornisból Lizsár fő-fő tanács úr míve ez. Úristen Isten, már minden tiszta is kész, Kendi nem kell, Kenditől fél. Bethlen nem megy vele, Bethlen nem akar. Majd jó lesz ez ostoba Kornisból Lizsár, aki olyan, mint a tuskó, odaállítom, ahová akarom s kifelé. Ha tudja Forgács Ferenc érsek, hogy a háborús tanácsokban részt vett Kornisból Lizsár, s vigye hírül a császár udvarába, hogy a katolikus urak mindegyeke bitanggal. Egyszerre minden visszájára fordult. Most visszafelé értette meg, mi lesz Erdéllyel. Háború, háború, hadra had. S már nem csak a saját férfiúi vesztesége fájt és sikoltott benne, de az egész országért érezte magát úgy, mint a férj, kilátja, tehetetlenül, hogy Lator törágyas házára. Most már egész hazájáért rettegett s szédült a felelősségtől. Ő fog fizetni még ezért is, őt fogják számon kérni, te ott voltál, tanácskodtál, mindent láttál, belenyugodtál. A pápisták követeit elutasították a lengyel zsiványokkal a tefület hallatára szerződtek törvényes királyuk ellen. Kamuti hangja hasított most a levegőben, úgy volt, hogy Ludastól felé szakra mennek, Szegyel, Zab, Méhes felé, de Kamuti kapacitált, hogy Egerbegye tudva ejtsék. Megállt a keresztúton a lovassereg, akkor ő is beletorlatt a többiek közé. Jó lesz vigyázni, döntött magában, jó lesz jó arcot mutatni, hogy észre ne vegyék, ami bent forr. Nem megyek felétek, mondta Báthori nevetves különös jelentőséggel. Ha a fejedelem egy házba belépik, mindjárt varjúkárogás száll az asszony hírire. Kornis tudta, hogy ez neki szól, uralkodott magán. Nagyságos uram, rikoltott a szélben s a nagy szabad levegőben Kamuti, ne gondoljunk vele, hadd csevegjenek reánk, kivel mi gondunk. Ki kellene nyelvét vonatni egynek afféle szóhordozó bestyerimáknak? A fejedelem felnevetett, s megindult a Maros völgyén Egerbegy felé. Ott früstököltek, egy friss nyárson sültetettek s bort ittak rá bőven. Mit búsulsz, testvér? Mondta Kornis György az öccsének. Ez rá se nézett, azt mondta, ma meg kell mélyesztenünk ez Latort. Kornis György megdöbbent, az öccse oly hangosan szólt, hogy meghallhatta volna valaki. Félrehíta, s úgy beszélt vele. Csak nézd el, mondta Kornisból Lizsár, nézd a Latrok, hogy vigadnak a meretrixekkel, mondsza csak kik ezek az ország futóbi tangok. Az övék Erdélye vagy a miénk. Behoztuk magunknak külföldről ezt a garázdát, s hozta magával a bandáit. Nézd csak, nézd, milyen ptán Erdély ország 30-an, 40-en, ha összeállunk, kész a birodalom sni, a nemzet, kényire kedvire hagyjuk ezt a futosulatrat. Hát hogy? 10 fő embert sem lehet együvé hozni rá, nekem is van itt 20 emberem, neked is 20, itt van Mikola János, komoly, jóra való ember, annak is 16 embere, gyerő fiúramnak is van, vagy 20. Ezekre ne számolj, mondta Kornis György, ezek a Betlen bandába vannak, nem jönnek velünk. Ez a cudarság. Akinek száját bedugtas feleségét még holnapra hagyta, az már az ő testi lelki embere, el kell veszni Erdélynek. Itt olyan varomállat a főnép, mint a tulok, addig egy sem mozdul, míg tüzes vassal üt magát nem böködik. Kornis György gyanakodva nézte öccsét, ez maga is tegnap még másképp beszél, történt valami azóta? No, de itt vagynak Sennyei Ponrác, Torma György, Basa István ura még kis Sarmasági Koma, ha összeszámolom, 200 főből 150 mi kezünk alatt vagyon. S, ha széken hálhatunk, ráhozom Kendit legalábbis 300 emberrel. Hallgass, nagyon néznek ide. Kornis Boldizsár egyet gondolt, fogta kupáját, s visszament az ebédlőházba, bort töltetett magának, azzal oda ment a fejedelemhez, kocintásra emelte a kupát nagyságod életire. Mondta a köszöntést. A fejedelem nevetve nézett rá, úgy éj, ahogy nekem kívánod, mondta. Kornis értette, elsötétedett. Most már bizonyos volt mindenben, a fejedelem fél, mert tudja, mitől kell félnie. Kit a serleget fenékig akkor leborította. Hát nagyságos uram, szép köszöntésnek szép a felelete. Isten tartsa nagyságodat! Nevettek mindnyájan. Sarmasági csodálkozva nézte ezt, s később induláskor így szólt Kornisnak, de nagy kedv van ilyen hajnalba. Korán él, aki virradatkor él. Kornis komolyan nézett rá, aki a csorgóból inni akar, meghajol előtte, de aztán hátat fordít neki. Én inni akarok ma ennek csorduló vériből. Sarmasági elrémült, eszed veszett? Vagy ma, vagy soha. Beszterce után nem lehet. Jó volt, mikor már újra lóhátán ültek, s lovagoltak a hószíronyos hátán, hegynek fel, völgynek le. Délben kötelen denetettek. A fejedelem szerencsére ragaszkodott ahhoz a tervéhez, hogy széken éjszakáz. Rossz hely, nagyságos uram, nincs ott se kastély, se élés, gyerünk be inkább Szamosújvárra, az már onnan csak egy kis hajtás, estére bent leszünk, mondta Sarmasági. De a fejedelem nevetett. Tudunk rosszabb helyet is Székvárosánál, mondta, Kornis Boldizsár marsalkunk előremén, s helyet szerez. Kornis örült. Kezembe adta Isten, mondta magában, mint Jónathánnak, kezembe adta Isten a filiszteust. Széknyomorult kis fészek, dombok közt feküdt, s az egyetlen nagyobb háza régi, kihalt székelyek háza is olyan volt, mint a granárium. Annál jobb, hogy ezt a helyet is az Isten rendelte, mert ettől a háztól sehova se látni, ha Újvárból a katonákat behozza, észrevétlenül lehet rávezetni. Szedjétek fel a kerítéseket, rendelkezett, s mikor a saját emberei, gondolatait nem ismerve, csodálkozva néztek rá, tűzre, tűzre, kiáltotta, tehenet húzzatok nyársra, s megsütni, mire bejő a fejedelem. Mindjárt hozzá is fogtak az emberek, s nem sokára az összes sövény spalánk, ami csak körös körül volt, mágába volt hordva a házudvarán. Az ajtókon erős vaszárak voltak, ezeket Kornis udvarbírójával szedett el, és csak a fakilincseket hagyta meg. Mire megjött a fejedelem, még világos volt. A ház pusztaságát metszett fenyőgajakkal takarták. Ki volt cifrázva a ház, s a fejedelem vidáman köszöntötte érte Boldizsár urat. A tehén is nyárson sült, míg ezek lakomához láttak, ő azon az ürügyen, hogy szétnéz a vadas mezők felé, s reggelre hajtást rendel, ellovagolt, meg nem állott Szamosújvárig. Ez csak jó fél óra járás ide lovon, s Kornis otthon lelte Kendit, bár nagyon félt, hogy elment Betlennel már Besztercére. Kendi meglátva Kornist, fanyarul elmosolyodott, egészséggel, sógor, rakjátok a tüzet, mondta rá Kornis. Kendi hallgatott, élesen nézte sógorát. Rakjátok, szólt vontatottan. Meg is van már rakva, sógor, csak alá kell gyújtani. Kendi karom fogta Kornist, s bevitte a házba, míg meghallja valami cseléd, pedig a szó is öl. Egy óra múlva Kendi behívatta Szász János gyaloghadnagyot. János uram, mondta neki keményen, válogasd meg a legényeket. Az öregeket hagyd itthon a várat őrizni, a jobbakat, jó puskásokat szedd össze, kivisszük a várból. Főkapitány uram, mondta a hadnagy, nincsenek ám itthon a legények, disznót makkoltatnak a székérdőn. A székérdőn, no, akkor azokat megtaláljuk, csak ti készüljetek. A hadnagy sarkon fordult, kiment. Mindjárt összedoboltatta a legénységet, s megmustrálta őket egyenként, jól, már akkor Megyesi Péter szolgabíró is ott volt a várban, Zsigmond azt is a főkapitány hívatta, s nem sokára itt látták Körpedi lovas hadnagyot is. A három nemes ember összeállt. Székre megyünk mindjárást, mondta Megyesi Péter újságolva. Székre, morgott Körpedi uram, mi a nagyisten haragjának indulunk estve, ide elég közel van Szék, ha hajnalba indulunk is, elég idejébe odaérkezünk. Ennek így kell lenni, mondta Megyesi Péter, mint, aki tud valamit. Bomlott nyugtalanság vett erőt az embereken, mindenki nézett, suttogott, valami vér szakszált az orrokba, a kornis bomlott lelke Kendit, ennek fellihegő izgalma a hadnagyokat, csezek a közemberek gyullasztották fel, mindenki sietett, lögdösődött, kapkodott, az asszonyokra átragadt, ez is lesett, az is, mi történt, mi készül, miért, mondta Megyesi uram tegnap, egyetek, igyatok fiúk, majd meglátom a napokban milyen vitézek lesztek. Sötét estve lett, mikor az úr kijött Kornisból Lizsárral, az estve sötét volt, de az arcok még sötétebbek. Hamar lóra ültek, a huszárokkal indultak, s azok egész úton eleget látták, hogy sustorgott, zsibongott a két úr. Hova menjünk mánó? Rántotta meg Szász János gyaloghadnagy a szolgabíró mentéjét. Kevés a fejedelemnek a gyalogja, szaporítani kell a népet, mondta Megyesi Péter. Mert nagy hajtást akar reggel a székérdőkön. Hallgattak, hogy ettől úgy megijedt mindenki. Elindultak a sötétbe, alig láttak menni, mikor a széki kapusra jutottak, megálltak lovaggal, gyaloggal, valami kanóc világot láttak, eredjelőre, súgja Szász egy legénynek, kik vannak ott, ez dobogó szívvel lopakodik előre. Kik vagytok? Robbant rá a kaibára. Hát a disznó makkoltatók voltak. Pakoljatok fel, gyertek, vár a hadnagy uram, itt vagyon-e puskátok? Puska nincs, csak kikarddal, kidárdával, kelevízzel. Folytott hangok, csönd legyen. Lódobogás, mindenki elhallgat, Megyesi Péter jön lovon szembe. Hadnagy uram, suttogja reketten. Ihon vagyok, uram, hun vagynak a legények? Ihol vagynak, s ki lovon, ki gyalog? No hát, indulj mindjárást. S jöjj a város alá, én bemegyek előre, majd megizenem, hunálj meg. Elvágtatott vissza, amerre jött, az emberek szíve egyre izgatottabb, mit ez a suttogás, vágtatni előre, hátra, jön szakmárigás pár a városból elébük. Gyertek már jobban, mert alig vár már az úr benneteket. Szász János megfogja a szakmári lova kötőfékét, torok hangon dör mögé. Mi dolog ez, szakmári uram, hova az anyám kínjába visznek ebbe a sötétbe? Én nem tudom, hadnagy uram, csak azt tudom, hogy az úr ma hétszer esketett meg, hogy nem mondom meg senkinek soha. Jön Székváros alatt szembe újra Megyesi Péter, álljatok be ebbe a csűrbe, le ne tanyázzatok, legyetek készen. Szász uram a katonákat tereli befeles halkan káromkodik rájuk, csend, csend. Itt a lovasok is. Van-e töltésetek elegendő? Kérdi a szolgabíró. Bizony minékünk nincs, szól mérgesen a lovas hadnagy. Nem tudtuk mink, mire hínak minket. Megyesi a gyalogokhoz megy, azok túl elszed kitül egy, kitül két töltést s kiosztja a huszároknak. El ne puffantsátok, mert megöl az úr engem, tartsátok szükségre. Elüget, de Szász uramban nem fér a nyugtalanság, várjatok, megyek, majd én az urat magát megkérdezem, elmegy egy ház előtt nagy tűz, de már éjfél felé van valahogy az idő, ott katonák gubbasztanak a hóban, meg deszkákon, hogy megüti egynek a talpát, vén vár katona, Bertók uram volt, felugrik legények, keljetek fel, hadnagy uram ez. Mit akarnak az urak, mit hordoznak bennünket? Dörmögi Szász uram. Én nem tudok semmit. Folytva károgja Bertók, csak azt tudom, hogy a bor méretlen adják, akinek kell, ihadulásig. Szász uram elindul befelé, hopp, valaki megfogja a karját hátulról, de maguk embere volt, Dobokai nemes uram Újvárból. Tudod, mi a dolog? Mondja ez, mi? Dobokai is úgy suttog, hogy még a szót is alig érteni. Meg akarják öletni Imreffit az urak, mert sokat vétett a fejedelemnek. Szász János fellélegzett, végre megtudta, Intes boldog volt, megnyugodott. Dobokai többet nem tudott, Szász uram futott vissza a csapatához, s most már hogy tudta, a világért meg nem mondta volna senkinek. De Dobokai sejtette, hogy nem jól találta ki, maga akart valamit tudni, s Megyesi Pétert fogta el Imreffitől itek? Kérdezte tőle suttogva. Besztercére visznek bennünket? Dörmögte Megyesi, ahogy ő már tegnap hallotta, hogy ott a fejedelem a pápistákat mind leélesse, azért csalnak a kerített városba, de mink is meg akarjuk magunkat ótalmazni, mert lovagunk, gyalogunk elég vagyon. Ebbe most már Dobokai is megnyugodott, de most meg Megyesi Péter lett nyugtalan, s ő akart végre biztosat tudni, s bement a házba, ahol az urak tanácskoztak. Egy perc múlva magából kikelve jött vissza. Basa János, a rémséges nagymarcon a lovászmester, akit csak töröknek is hívnak, az ólból jött égő gyertyával, rászult. Húzd el a gyertyát hamar, haragszik az úr a lovászmester, elfújta a gyertyát. Megyesi a torka fenekéből dörmögte Dobokainak, meg akarják ölni a fejedelmet. Basa János fülét hegyezte az úriember szavára, s megnémult a fejedelmet. Ebben a percben kilépett a házajtaján Kendi, s meglátta a két suttogó embert. János, mondta, gyertek be. Oda bent a ház tele volt urakkal, az ablak mentékkel betakarva, hogy ki ne világítson, s szörnyű meleg és füst volt. Kendi az ajtóban megállt velük, oda belül az urak mind beszéltek s kiabáltak, de bor nem volt az asztalon semmi. Kornis Boldizsár éppen abban a percben, ahogy ők beléptek, kipattant az asztaltól a ház közepire, s telet üdőből kiáltotta, ilyen gonosz életű fejedelem sehol ez világon nem volt, csak Ezerdében van, ezt el nem szenvedhetjük, se akarjuk távoztatni rólunk ez veszedelmet. Dobokai tágra nyitott szemmel hallgatott, szörnyen meg volt ijedve, mert ő mint nemes ember, csak azért volt ma Újvárban, mert szénát hozott be két szekérrel eladni. Hű, de jó lett volna otthon maradni s bele nem keveredni, lázas szemmel nézdelt körül az urakon, de csak Kornis György urat és Sennyei Pongrácot ismerte köztük. De rémület volt minden arcon, izgatott, heves, önmaguktól megrémült emberek kétségbe esett vitatkozása volt itt, Kendi a lovászmestert, a törököt karon fogta és magával vitte a belső szobába, mert itt egy szót sem lehetett hallani s mondani. János, téged választottalak ki erre, János fiam, te fogod a fejedelmet, te fogsz vele elbánni. Nagyságos uram, szólt ilyet húzódozással a lovászmester, én hitős vagyok a fejedelemnek. Én is hites vagyok, János, mi mind hitesek vagyunk, nagyobb esküt tettünk, mint ti együttvéve. De ennek meg kell lenni. Te is hazafia vagy, s ha ma meg nem tesszük, most már mellettünk ti kis karóba kerültök. Basa János meretten hallgatott, mintha a villám ütötte volna meg. Ide figyelj, kiabált Kendi, ellentmondást nem tűrő hangon, s ekkor Kornis Boldizsár bejött. Elmégy előre, rámutatott Kornisra, a nagyságos úrral. Ő marsalk, neki éjjeli-nappali szabad bejárása van a fejedelemnél, még a hálóházba is, ő véghez vihet igyekezetit, az ágyba fogja által verni. De ha azok valamit megsajdítanának, akkor te az úrral maradsz, s karddal vered az ajtón valókat, míg az úr bemen, s vigyél egy embert, aki távol nézi, mi lesz, s visszaszalad, ha baj van, megmondani, akkor megustromoljuk a házat. Basa János megdermedten hallgatta, még egy igen se tudott rámondani. Ha végben viheted, nemes ember lész János fiam, sőt ház jobb ágyat kapsz én tőlem magamébul Vincen. No felej, felej, no. Basa János agya bódultan állt, s csak sokára mondta kemény durva szóval, szolga vagyok nagyságos uram. Kendinek megenyhült a szeme, amely már villámokat szúrt, s ha a szolga ellen mond, most azonnal keresztül vereti. De most úgy volt, mintha egy pillanatban eldőlt volna a győzelem. Kimentek az udvarra az ordító, káromkodó nemeseken keresztül. Megállj, mondta Kornis a lovásznak, még a magam emberiből, vagy kettőt magamhoz veszek. Eredj előre, menj be az udvarra, téged azok ismernek, a tűz mellett a katonákkal beszélj, mondd meg, hogy virradatkor a darabontok indulnak, ahogy hajnallik, rögtön mennek Besztercére, érted, avval gyere vissza, az égett templomnál várj rám. Basa János a szemébe húzta a bűrsüveget, s morogva adott engedelmes hangot, neki ez úr nem ura, s nem parancsolója. Kendi nem bírt a házban maradni, kijött. A fészer alatt volt a lova felnyergelve, ahogy most kilépett, s ezeket még itt látta, szól Vasának, hogy vigye a lovat utána, a ház előtt a fiatal Bornemisza Tamáskó jött hozzáért, hosszú képpel, s Dobokai, aki már előbb kihúzódott a fedél alól, mintha már ezzel is menekült volna. Elindultak felfelé a kerten a hegyoldalra. Hideg volt, s szél elindult, tisztult is a levegő, már nem volt oly sötét, a hó jól világított, fellegek vágtattak az égen. János fiam, mondta fent az oldalba Kendi, mintha most jutott volna eszébe, eredj csak, hadd a lovat Dobokai uramnál, eredj közelebb a házhoz, nézd ki a fejedelem állapotját, de okosan visel magad. Basa odaadta a lovat Dobokainak, s lesúnyt fejjel elment. Kendi várt, várt, aztán elkezdett káromkodni. Krisztus teremtette ezt a bestje Kornist, eddig csak nem s nem, most meg csak rajta s rajta, még semmi nincs kész, odaadnék 10 000 forintot s fél ónát, ha ezt nálam nélkül elvégezték volna. Doboka is suttogva hajlott hozzá, nagyságos uram, itt a lovad, gyere Újvárba, erős hely az az Újvár. Kendi nem szólt egy rükköt se, csak jó idő múlva dörmögte. Ez a Kornis egy bolondebb, veszett teremtette bolondebb. Dobokai még halkabban morogta, úgy gondolom, a fejedelemnek is van gyalogja. Takargatta, lappongatta a gyávaságát, minden pillanatban izgatottabbak voltak, s végre lóra ült. Amikor a dombgerincén, a más kertek felül jött lóháton Kornis Boldizsár, megijedve ismerte fel Kendit a lovon. Hova mégy koma? Ezek a jó szolgái minstálnak, hogy menjünk Újvárba. Kornis majd leesett a nyeregből. Ne menjünk még egy kevés ideig, avval fordította a lovat rá Dobokaira, Isten őrizte, hogy le nem tiporta az ember egy fa mögé húzódott előle, ez a te dolgod, Dobokai János. Dühünkbe verte a lovát, most már sajnálta, hogy ki nem vallotta Kendinek a reggeli dolgot a feleségével. Látná, hogy muszáj, neki így is, úgy is vége, akármi lesz, ha itt virrad elevenen reggelt. Maradj veszteg, egy kevéssé koma, majd próbálok én, nem bánom, ha nem is jössz oda, csak várj itt meg, ne menj sehova. Elugratott a ház felé, valami út ment itt a kertek felett, ezt ő már délután kiszámította. Kendi ott maradt a lóhátán, s nézte, ahogy eltűnt a szem elől Kornis, a fekete tájat, amerre Basa is elment. Basa egész bátran jutott a fejedelem háza kapujáig, ahogy a puszta kerítés helyen átment, senki szót se kiáltott rá, csak ahogy közelért, felpattant a kialudt tűz mellett egy pár ember, s abba a pillanatba megkötözték kezét lábát. Hallgass, mondták neki, mert ha nyikkansz, benned a kés. Basa hallgatott, bevitték a házba s be a fejedelem elébe. A fejedelem ott feküdt az ágyon, a szemese rezzent, mikor az embert behozták, mintha várta volna. Imre fiott ült az asztalnál, s Géci az ablaktól jött vissza, az ablakok itt is be voltak dugva felső ruhákkal. A katonák szót se szóltak, csak megállították az embert. A fejedelem előre hajolt, s nagyra tágult szemmel nézett rá, mit keresel. Felségedet, nagyságos uram, nyögte Basa János. Minek? Hogy az urak megparancsolták, hogy megöljem nagyságodat. Ez a szó, egyenesen, mégis megborzongatta a fejedelmet. Felállt, kihúzta magát, Basa Jánost a hajdúk térdre nyomták, de ő maga is azt kívánta, úgy nézett fel az óriás, a fejedelemre. Hát itt vagyok, ő meg. Vasa János elfelejtkezett arról, hogy megvan kötözve, szorult a szíve a fejedelmi személy láttára, levágta magát a földre fejjel meg újra felemelve a fejét, csúgy kiáltott a torka szakadással: én nagyságos uram! Felségedet! Báthori Gábor ides jó fejedelmemet, aki a szegény megszánja, hogy én arra kezemet emeljem, inkább fődből is kikaparnám a csontját. Ümlött a szeméből a könny. De nem csak, hogy én nagyságos uram, kiáltotta Vasa János olyan ordítással, ahogy fért, nincsen itt egy legény sehul, egy utolsó kódusi, bárha fővétele von is, aki kezet emeljen Báthori Gábrisra. Akkor miért jöttél ide? Parancs volt, nagyságos uram. Szegénynek az úr parancsol. De úgy megvan jegyeddel a legénység, hogy sírván fohászkodik, bár elkerülje a jó úr a törvetést. Báthori elkomolyodott. Oldjátok el. Eloldozták a köteleit. Adjátok kezeibe azt a szabját. A saját kardját az asztalról. Esketessétek fel rá, Imre fi mondja az esketést. Vasa János utána esküdött. Most eredj ki közéjük, kiáltotta a fejedelem. Minden urat levágni, koncra hányni, csak az egy kornisból Dizsáre betelevenen, 25 háztelket kap, aki nekem behozza. Minden legény, aki az urak ellen áll, szabadságot kap, s ház helyett az urakéből mind nemessé teszlek benneteket. Vasa János hátralépett, felemelte a kardot, mint egy tigris ordított a rettentő fogricsorgással. Jaj, most nektek gyilkos uraimék, elrohant. Mindegyütt van, rendben van, kérdezte a fejedelem. A darabontokat elvitték, messze szállásolták, csak a 25 testőrség van itt. Elég nekem az is, e percben egy új embert hoztak megkötözve, Bornemisza Tamáskót, az úrfit, sápadtan s reszkető lábakkal. Tamáskó kiáltott a fejedelemmel ámulva, te is fegyverrel jössz rám. A fiúnak könny futott a szemébe, lehajtotta a fejét, szígyelte magát, reszketett. Én, nagyságos uram, csak azt parancsolták a bátyámék, hogy ennek meg kell lenni, hogy én megtudjam, nagyságod él, vagy alszik. Hát ők még nem alusznak. Kereki Feri, szaladj, híd kendélyéket, az urakat kéretem, jöjjenek, hívatom. A fejedelem kacagott, izgatott, forró volt, minden porcikája táncolt, mint ketrecben az oroszlán, ugrásra készen s egyben magánúr, fogát csattogtatva s harapásra állt, mint egy dúvad. Boldog volt, mert érezte a győzelmét. A hegyen Kendi még mindig lován ült, vére zuborgott erejben, s nem tudta mire vélni, mi les, minek kelljen lennie. 3-4 úr volt vele már, akik lassan észrevették el tűnését, s utána szivárogtak. Akkor jön lentről Kereki Feri, a fejedelem udvari fia. Nagyságos uram, a fejedelem ő nagysága hívatja nagyságotokat. Mély csend lett, a hó kísértetésen világított a fehér fák alatt. Hogy jutott épp ide hozzájuk a követ? Kendi összesúgott csarmaság hival, mondja szolgálatunkat a fejedelemű nagyságának, mindjárt megyünk. Kereki Feri visszafordult, elment, soly gyorsan, amint bírt. Rettegett, hogy egy nyilat, vagy dárdát kap hátulról. Amint elkanyarodott, levetette magát, csúszva más útra tért. E percben lent a városon nagy fegyverlövöldözés kezdődött, az urak, kik gyalogszerrel voltak, hamar futottak lovaik után, Kendi lovast vett észre, kardot rántott, de csak szolgája volt, Vajda György. Fussunk, nagyságos uram, kiáltotta ez, mert Vasa János rajtunk vagyon. Vasaé? Ámuldozott Kendi. Utánunk van Vasa János, azt hirdeti fejedelem szavával, mindenki nemessé lesz, aki az urakat öli. Kendi sarkantyúba vette a lovát, s vágtatni kezdett fölfelé Székvárosa mentén, ész nélkül, nagy kerülővel haladt az újvári rétegre. Hátul nagy ordítás, csatazaj, puskalövöldözés, szörnyű volt, a fejedelemnek alig pár katonája, mégis, mintha minden bokor az ő fegyverese volna. A fejedelem a ház előtt lovon, vont karddal, megette Imre Fisgéci fegyverrel. Táktüdővel s boldogan szíta a csataordítást, ez ő érte, s neki is az ő ellenségén vagyon. Kereki Feri futva, lélegzett fogyottan jött vissza, jelentve, az urak majd jönnek. Jól van, Ferke fiam, most lóra is vegyél magad mellé néhány legényt, Vágtas Besztercére, mondd meg Betlen uramnak, jöjjön ide, tartson törvényt az urakon, mind láncra veressétek, akit lehet. Soha sem érezte még életében így az erőt s hatalmat, emberek ölik egymást érte, fegyverek ropognak ő érte, s csak érte, most vágott neki a kevés jövőnek, embereknek, országoknak, Istennek, világnak, babonás bizalommal, varázsló büszkeséggel várta a viadalom végét, s az meg is jött, nem sokára hordani kezdték a sötét katonák leült urak testét az udvarra, megvetően nézett a hullákra, annyi uracsbárót csinálok, amennyit akarok. Aztán kísérettel bejárta a várost. Az aprinkó házakban rémült lakosok húzták meg magukat, mint ijesztett pondrók, míg kint a harc viharzott, csak a csecsemők sírása sikított itt, meg ott. Már csend volt mindenütt, aztán óta csattogott, valami vadcsegy hangú dal, ami győztes csaták után szoktak fújni. Fákja világnál, ló hátról nézte végig a tegnapi víg cimborákat, sorra rakva a hóban, egy húr nem rezdült meg szívébe, nem sajnálta őket, s ki az, aki ott gubbaszt, csupa vér, lehajtott fűvel, sebben, komoran, kötözve, lovalába előtt. Kornisból Lizsár. Nem szólt hozzá, csak nézte, nézte, világítsatok a pofájába, lássam, miféle nagy vad ez. Hozzatok egy kupa bort, kurjantott vígan életedre, Kornis uram, s magasra emelte. Kornisból Lizsár megvonaglott. Kicsípte lesz haramját. Kiáltott és a kupát messzire vetve 32 háztelket kapradnóton. Ahogy lova táncolt, valami témfergő kis fekete kölyök kutyát megtaposott. Vegyétek fel ezt a dögöt. Kiáltott. Ezt a zebecsét is jobban szánom, mint te nagy kutyákat. Mindjárt indul Beszterce felé, egész éjjel mentek átkozott utakon. Kamuti farkast küldte a sereggel Újvárt ostromolni, ő maga kevés testőrivel fölfelé ügetett. Reggelre kencén állt meg sott kapta meg délre a Betlen Gábor üzenetét, hogy nincs semmi veszély. Mikó Ferenc jött meg, a Betlen komornyikja s elmondta, hogy az úr lefogadta Kálnoki uram főkirálybírót és Mikó György alkirálybírót. De nem tudnak semmiről, sem ők, sem más. A fejedelem bátran bejöhet, mert mindenki fel van bőszülve az attentátumon. Ahogy a foglyok megjöttek a sereggel, mindjárt Kornist maga elé hívatta. Szörnyű állapotban volt szegény, lovasok közt a szügyelőhöz kötve gyalog kellett jönnie Széktől Besztercéig, csak mikor összeesett s nem bírt menni, életét féltették, akkor dobták fel egy sarogába. Meg volt törves összekínozva. A fejedelem maga is megborzott. Kiművez? Kérdezte, kisült, hogy Gécié. Egy pillanatig tűnődött, mire ez? Akkor eszébe jutott, hogy Gécié a szászvárosokat hasonlóan meg fogja neki jól puhítani, s könnyelműen vállat vont és Kornis felé kiáltott, miért praktikált. Nem volna jobb most úri módon széket ülni, bárha felesége csorba is. Még ez egy volt, ami a roncsból s tönkretette tembül dühöt, ellenszegülést és erőt csiholhatott ki, ez a sértés, Kornis váratlan felüvöltött. Kutya, vagy báthori, ebfajzat minden magod. De tudd meg, hogy a kövek is élőké lesznek, hogy tégedet agyonverjenek ellened van egész világ, nem soká kerülöd el sorsodat. A fejedelem elsápadt, kezet emelt, de mit ér, csak meg is fenyegetni, kötözött láncolt sárrá nyomorított embert. Hazudsz kínodban nyelvedet rágod, Boldizsár, ez gőgösen nézte szegény. Én voltam egy, aki melletted voltam, egész tegnap reggelig báthori. Jól tudod, én hoztalak be Erdélybe, én is tartottalak ez idáig, erről megemlékezz. Majd Kendi azonban nótádat elhúzza. Már tudták, s látszik, ő is hallotta, Kendi megszökött, s azóta kint van Magyarországon. Majd a nádor, a felső kapitány, a császár, hitevetett. Pápista tajték, lihegett a fejedelem. Isten színe előtte éppen úgy, vagy pápista, mint én, báthori, csak elcsavartak, de nem, vagy te se kálomista, se pápista, csak tarisznya hitű, s tudd meg, egyformán utálnak s megvetnek úgy pápisták, mint kálomisták. Pápista tajték csak egy nevet se tudsz mondani. Bátor vagy vitézebb a hóhér annál, akit akaszt. De ha szemedbe köp az akasztott, mit csinálsz? Hirdesd csak meg publikus direktorodat, Kolosvári urat, nem azt mondta-e, hogy aki csákányát a tellator fejedben szakasztaná, azt ő el nem ítélné, de Isten nevére méltatná. A fejedelemnek eszébe jutott, hogy Fehérváron egy reggel, amint kinéz, ez a két úr fenyeget a palota felé, sordítva parancsolta, hozzák elő Kolosvári nagyságos urat. A jó úr a tanács urak közt ült, mikor a hadnagy térde feje hajtásával köszöntve, a fejedelem elé hívta. Ingyen se vélte volna, mi lesz. Elhalt a színe, mikor kornis elé állatták, s szavát ismételték. Vigyétek, rikácsolt a fejedelem, akasszátok a besztercei kapura, amerre bejöttünk, hogyha majd kimegyünk, utánunk köszönhessen. Törvényt, nagyságos uram, kiáltott esdekelve a főbíró. Törvényt a népekre tartok, ha a törvény urai esnek bűnben kívül vagynak minden törvényen, menjen nagyságod oda fel az Istenéhez törvényt kérni. Az országgyűlés meg volt halva a rémülettől, s minden szó nélkül megvoksolták, amit Imre Fikantellár elé büktett. Ne mondják a népek, hogy hitetlenek vagyunk és Isten törvényt nem esmérünk, mondta a fejedelem lángolva. Parancsoljuk, hogy mindeg azokat nagy szólemnitással, friss ceremóniasággal, mint egy menyegzői lakodalmat, végezzék ki. A besztercei piacon nagy kvadrátumot csináljanak, s a négyszegű mező közepén állítsák fel a falakról lehozva a legöregebbi kágyút. Amellett két felül mágját rakjanak, s amint az estve beáll, azt meggyújtván, a főbűnöst, kornisból Lisárt, annak az ágyúnak torkára kötözvén, úgy süssék el, hogy tetemeizzé porrá szálljon, s az egész világra vigye hírét, hogy így jár, aki szentségtelen kezei turáros fejedelmére emeli. Mindenkiben hűlt s fagyott a vér. Annak felette a kapura, melyen bejöttünk volt, akasszák fel Kolosvári uramot, aki felség tanácsa lévén, sitélő mester, mégis a rebellisekkel egy követ fúni merészel lett. Ennek is egy külön mágia legyen, mely reggelig megvilágítsa, ahogy csákányával a fejedelmet fenyegette. Végre ezt mondá, a többieket pedig len, kikre a főben nyáró vétek megbizonyosodott, a kornis ura mágyúja előtt üssék el fejét csőnek ije az ágyún, azt mind végig kelletik nézni, csak azután következzék az ő ítéleti. Még fölemelékezét, a maszolgákat, fegyvereseket és más földön lakó szegénységet, akik ebben a nehéz dolgunkban segítségünkre jöttenek, mint firól fira nemessé és szabaddá tesszük, hogy bízzon a szegénység a mi fejünkhöz és hatalmunkhoz. Imre Fikantellár előrelépett szólt, ő felsége, Isten kegyelméből való uralkodó fejedelmünk szava parancs és törvény. Az egész országgyűlés minden tagja s a városnak összes lakosi kötelesek a törvénytételnek ünnepségén jelen lenni és azt hasonló büntetés terhe alatt mind az utolsó fáklya kioltásáig végignézni, hogy lelkükben megerősödjenek az Istennek nagy hatalmassága és fejedelem urunk ő nagyságának szent igazsága felül. Iszonyú érzésekkel borzongott végig az emberek teste, rettentő volt, hogy a fejedelem ellen gyilkosságot építettek, de szörnyű volt a megtorlás is mindenek közt legjobban az utolsó pont, a nemtelenek fölemelése ijesztette meg a rendeket. Mintha a nemesi privilégiumok sziklavára egy pillanat alatt tiszta hígvízzé válik vala. 4. Imre Finének megvolt az az elégtétele, hogy a fejedelem mégis minden este nála vacsorázott. E célból eszébe jutott testvérnényei fiú Benigna, besztercei gombkötő Sebestyén uram felesége. Számos szekérrel jelent azért meg az országgyűlés idejére Besztercén, s már itt volt, mikor a fejedelem megérkezett. Imre fi már első este vitte a fejedelmet házához enni. A fejedelem örült, hogy eldughatja magát az emberek elől, s minden tartózkodás nélkül fogadta az invitálást elrúgott szeretője házához, s minden estve itt vacsorál csivott a részegségig. Sohasem voltak az asztalnál, csak 5-6-an. Asszony csak Imre Finé, a testvér első estve megjelent, de azonnal eltűnt házi asszonyi dolgai miatt, süresen állt a helye, gombkötő Sebestyén egyáltalán meg sem volt hívva az asztalhoz, ő, mintha nem is lenne, szász és mester létére örvendett, hogy nem kell az urak körül szerencsétlenkednie. Rendesen ott ül Bethlen Gábor, akit a fejedelem most nagyon pártolt, s Géci, az elragadó cimbora, aki annyit már megcsúga, hogy 147 fő gazdag szebeni polgár neveit van a zsebében. A fejedelem ráesett törmében, mint éhes a rakott asztalnál, mint gyárt jól fal, csak ezen a kis baleseten túl legyen. Szerette Gécit, ezt senki fia neki meg nem tette volna. A kancellár szokott helyén ült az asztal alsó végén, s fanyarképpel leste a fejedelem kegyét. Ma az utolsó este volt, holnap indulóban voltak mindnyájan, Simre Finé már napok óta ígérte, hogy e vacsora egy olyan terítékkel fog szolgálni, amit ingyen sem vél a fejedelem ő nagysága. Az urak persze politizáltak. A hajdúkkal nagy baj volt, mert már felkészülve várták a parancsot az indulásra. Hogy azonban közbe jött a nádorral való találkozás, szó sem lehetett addig harcról, s a hajdúknak türelemmel kellett bevárniuk a hónap végét. Közben folyton jöttek, mentek a követek s hozták a vérforraló híreket, hogy Forgács Zsigmond, a kassai főkapitány is ugyancsak gyűjti a hadakat, s ő is tárgyal a hajdúkkal. Szörnyű izgatottságok, minden egy kockán. Hatot, vagy vakot, néha úgy látszik, csak meg kell indítani, s megy minden a maga útján, majd, hogy visszafordul minden. Ez az öt ember úgy össze volt tanulva, hogy fél szóból értették egymást, s mégis mind külön részében élt a dolgoknak, s mind tudta, mit nem szabad a többiek előtt meg sem pendíteni. Bethlen örült ez egyszeri fiúkatának a vacsorákért, mert így a fejedelem sehol másutt nem volt látható, csak a gyűlésben, pedig ha asszony nem lett volna, akkor könnyen nagy és nyilvános skandalumok eshettek volna. Legtöbbet az összeesküvésről s Kornisból Lizsárról beszéltek. Imre Finé tajtékozott a dühtől s kár örömtől, föltétlen fővételét óhajtotta. Az uras Gécit ódították, Bethlen hallgatott s a fejedelem pogány kutyájával játszott. Örömet szerzett neki ez a kutya, ezért magáért nem sajnálom a széki éjszakát, mondta, mert végre egy hűséges szolgát találtam. Bethlen csodálkozva elnézte, szerettes csak valamikor, ecsetben, volt ilyen közel Báthori Gáborhoz, akkor tudott így elgyönyörködni benne, gyermekes vidámságában s duzzadó erejében. Már az utóbbi években a fejedelem nagyon elvadult csigen kevély lett, de ez a szörnyű éjszaka visszatérítette a józanságra, enyhébb lett s emberibb. Az egész társaságban valami gyermekes jókedv kapott lábra, a fejedelem ártatlansága mindenkire ragadt, s Géci ellenállhatatlan volt a dalokkal, amik csak úgy dűltek belőle s anekdotákkal, amiket a világ minden részéből gyűjtött össze. Nagy kobzos is volt, s ha hozzáfogott pengetni a hangszert, mindnyájan elandalottak, Bethlen néha ámulva ébredt szörnyű gondolatokra, iszonyú idők előtt állanak, ki jut a háború, ki tudja, mire végzi. Kegyelmet csak ugyanannyira a háború ellen van, kérdezte Imre Finé váratlanul Bethlentől. Bethlen gondolkozva szólt, én a háborútól nem félek, én már 16 esztendős koromban sereget vezettem Zsigmond fejedelemnek kapitányságában. Lovon ülni szeretek, és égtől, fáradtságtól meg nem ijedek, s vágyok a vitézi életre, mert legfőbb öröm, karddal kézben, kis csapattal a nagyobbat megtáncoltatni. Egyszerre összehajoltak, mindnyájan csataedzett emberek voltak. Minden vadászásnak ez a legkülönbözőbb neme, emberekre vadászni, ez jobban forralta őket, mint minden más hetsharc. Jól ismerték a más-más fajta népek harci módját, török, tatársanatóliai, a janicsárok és a szpáhik, a török lovasok saharamiák, valamint a magyarokról, hajdúkról, felvidéki salföldi népekről, dunántúliakról, végekről, a német hadakról, vallonokról, svájciakról sok beszélni valója volt az embereknek, akik annyit forogtak a világ dolgaiban. Mégis, kegyelmedet had ellen valónak ismerik, mondta Imre Finé, aki szívesen kipiszkálta volna Bethlent a fejedelem közelségéből, kivált ma estve. A fejedelem nemigen ügyelt rájuk, a kutyáját ugratta, s nagyokat kacagott vele. Bethlen elkomolyodott, így szólt, nem a hadért vagyon az ember, hanem a had vagyon az ember szükségére. Szép a tűz a kandallóban, de senki se gyújtja fel a házát, hogy a szép lobogó lán vasit kérezzék. Ha már itt van, s elkerülni nem lehet, akkor én szeretem minél jobban végezni a had dolgát, de azért nem csinálnék háborút, hogy a tagjaimból kirázzam a pos hadságot. Én úgy tapasztaltam, hogy a háborúban jó lovon, jó szabjával s jó katonákkal igen jó lehet vigadni, sörül az ember szíve a győzedelemnek. De a halottakat tönkre menteket nézni a csata után s a had alatt. Ezt nem szereti magyar széke is szász. A jó ló szereti az igavonást, szól bele a fejedelem, de nem kell tőle megkérdezni, hogy édes lovam hordjon-e követ. Szörnyen nevettek, de Bethlen elkomolyodott. Ha nagyságod vár építéshez fogja be, meglátangja, örvende, vagy se. De követ cipelni s beteríteni vele a szántóföldeket, s ledibolni a szőlőket és vetéseket. A fejedelem az ellenmondástól hirtelen ingerült lett. Nem a jó dolga meglátni, mi lesz. Az övé. Húzni. Az ember nem ló. Ló. Kiáltotta a fejedelem s az asztalra vágott. S, ha kiszembe fordul, azt fustéllyal vágom agyba, hogy szemeszik rád hány, s majd von tovább. Bethlen elhallgatott, hogy a fejedelem ne forjon tovább. Vivát! Kiáltotta Géci, úgy vagyon, a fejedelem az ország feje, s egy fej elég egy testnek. Bethlen hallgatott, ivott is, nevetett is a nevetőkkel, nem találta jónak ezeket a napokat, hogy ellenmondjon. Örült, hogy a székelyek hajnalban indulnak Besztercéből, sőtet elhívatták s mehetett. A fejedelem hátra vetette magát a széken, s nagyot emelt a poharán, ez nagy lovat még hámba fogjuk. Kiáltotta, mintha felszabadult volna, maga se vélni, mit fog húzni s vonni, mint székeivel egyetemben. Erdély egy nagy szekér, tele kampajtásokkal, slotyókkal, rimákkal, sőkeme húzni s vonni fogja, vagy belégebed. Jaj, de nagyon jó, kacagott Imre Finé, ezért hozok valamit nagyságodnak, ami jó ízű, mint a muskotáj körtvés, puha, mint a sejem dunnas, édes, mint a török méz, s tudom, kedves lesz nagyságodnak. A fejedelem összehúzott szemmel nézett az asszonyra, akit a szenvedély egész megaszalt e hónap alatt, le volt fogyva, fekete lett, az orra megnyúlt, s egy pillanatra sem tudta benne felébreszteni a régi vágyat. Most már úgy nézte, mint egy boszorkányt, s nem tudta, mit kell várjon tőle. Imre Finé felállt, s elsietett, szederszín szoknyája volt, egész ruhája öreges, egyszerű, ujjai is csuklók ígértek, most nem volt kacérs teste mutató, mint máskor, olyan volt, mint egy templomos asszony, aki minden hívságról letett. Egy pillanat múlva egy fiatal lánnyal jött vissza. A lány gyönyörű török sejem ruhába volt öltöztetve, arca piros volt, csíkok libegtek a fehér ruha színén, s fekete hajába is piros szalag kötve, Évuska volt, az Imre Finé húga, ilyetten, nagy szemekkel s kétségbe esve. Itt a nagyságot kis tündérje, mondta Imre Finé, a lányt prezentálva a fejedelem elé. Az urak nagy, mohó szemekkel nézték a lányt, akinek karja, válamélyen ki volt vágva s fehér bőre jól megmosva, de az arcán a fehér spiros szín az ijegységtől egyre változott. A fejedelem összehúzott szemmel nézte a lányt, nézte, nézte, s eszébe jutott, hogy ez, hogy aludt nála egy éjszakán, megverve, letörve, véres csíkokkal a hátán, és ő szíve szerint szánta, szerette, az egyetlen lány, akit úgy eresztett ki kezéből szűzen sédes ártatlanul, s most lassan, bentről valami düh és indulat undorodott fel. Míg az asszony szemtelen arccal kínálta, ő hosszan nézte a lányt, aki közel volt az ájuláshoz, se holt, se leven nem volt. Tündér, mondta aztán gúnnyal patvar látott tündéreket ilyen maskarádéban lerulla. Az asszony meghökkent. Húzzátok lerulla a ruhát, ordított a fejedelem. Imre Fikus hat Géci félig felállt ilyetten, most mi lesz? A fejedelem saját hangjától felgyújtva magát belelovalva dühöngött lerulla, lerulla, s korbácsát felragadta. Imre Finé szörnyedezve szállt szembe, nagyságos uram. S azzal a mozdulattal állt elébe, mint régen, mikor még az övé volt, s minden dühét egy mosolyjal tudta leszerelni. A fejedelem ellökte. Nem hagyta magát. Nagyságos uram, térjen észre nagyságod. Észre? Becstelen dög eszemen vagyok. Jól tudod, e gyermeket kedvelem, Vitang, s korbáccsal verted, mikor a náladi piszokban megsajnáltam, nekem akarod most feltállalni, hogy elégtételem legyen. Legyen hát no elégtétel, s ezzel korbácsával végigvágott az asszonyon, ahol érte. Imre finé, mint egy húria egyenesedett ki engem megütni. Ó, fordított, veresse, aki vétett ellene, akasztassa fel Kornisból Lizsárt, de engem hagyjon. Kornisból Lizsár, kiáltott a fejedelem, neked Bollizsáron jár az eszed? És ha én azt kiéreztem, és ha téged agyonveretlek, kinek mi szava benne ringyó? Báthori Annára mer szájat tátni, fordította, s korbáccsal verte az asszonyt. Imre fiel fordult, hogy ne lássa a Géci odaugrott, s hátulról átölelte a fejedelmet, aki erősen ittas volt, kímélje magát nagyságod. A fejedelem toporzékol csűrjöngött, csapkodott a nagy erős ember karjai közt, mint egy hal, tanítsd jóra a feleségedet, kiáltozott Imre fire, s Géci eleresztette, hogy így az asszonyt már elhagyta, vagy lovakkal szaggattatom szét. Hugomra plegykál ország világ előtt. Veszett hírét költi, mit rekkentett el az én hugom ecsedben? Imre fi felkelt, siszonyatos rútul szitkolni kezdte az asszonyt. Te merted a nagyságos asszony tundok szádba venni a helyet, hogy csókolnád a lábuk nyomát is, akik a piszokból kivettek. Sordítocs dühöngött, mint egy őrülcs neki ment, hogy a falnak dőlt, elnémult, megtört asszonyt meggázolja. Évuska, aki eddig megdermedve nézett, sikoltva kifutott. A fejedelemnek elsavanyodott, elízetlenedett a szája, fogta süvegét, fejébe nyomta, s kutyájának füttyentve elment, ott hagyta a családi veszekedést. Kint a szabadban megállt, s lassan józanodott. Pocsmány, alacsony dögök, mondta morogva, hát a megett ott állott Géci egy kutya alázatosságával. Géci uram, parancsoljon nagyságod, én téged küldelek B. Konstantinápolyba. Géci felragyogó szemmel hallgatott. Győződ Bethlenen, aranyat, ezüstöt adok, s te nékem megszerzed a lengyel háborúra való aknamét, jobban, mint akárki. Géci hallgatott. Igen, igen, nagyságos uram. Lassan, járkálva mentek az utcán, amelyen fagyott a nappali olvadás, de a hidegen át is érzett, hogy itt a tavasz. A fejedelem csizmája sarkával vágta a vékony jégpillét. A találkozásra elmegyünk, mondta, a nádorral való beszélgetésre. De neked arra semmi gondod, te ki fogod mívelni, hogy nekünk hadras háborúra fermánunk legyen. Majd meglátjuk aztán, mit kell a magyarokkal kezdeni. Felvitte hálóházába Gécit, súrák hosszáig beszéltek s tárgyaltak a török tervekről, az olá háborúról, melynek mindenki előtt, még Imre fi előtt is titkosnak kellett maradnia. Mikor Gécit elküldte, s egy maga maradt, nehezett, nagyot csúhajtott. Sűrűs nehéz volt itt a levegő, a nagyon élő emberek halálérzése támadt fel benne, s elbújni szeretett volna, kicsi lenni és gyermek, rétem futkosó, s török kata után vágyott a szíve, felvillant előtte annak szűke hajas fitoskája, melyen valami forradás volt, olyan fiú sérülés, bizonyára gyerekkorában megütötte magát. Nem volt kedve, ereje vetkőződni, csak dolmányát tette le, s úgy dobta magát az ágyba, kereki feri apró, álmos szemekkel jött be, s lehúzta csizmáját. Boldog volt, mikor másnap reggel kivonult ebből a nehéz városból, a kapun még ott lógott a kolosvári direktor teste, Imre fi még fűzfacsákányt is adatott a kezébe, de nem szerette ezt a tréfát, mintha jelentene valamit. Utána fenyeget ostoba dolog ez a Géci csupa ostobaságokat tett, az az érzése volt, hogy Gécit kellett volna oda köttetni, mert mit tehetett a ma nehéz testűs vastag nyelvű paraszt, de ez, ha módját teszi, ez friss alávaló. Elűzte a gondolatot. Szüksége van rá, mert nincs senkie, akit a portára küldhetne ítitokkal. Csak akkor üdült fel, mikor almásra beért. Hogy sólyom ő határát meghaladták, azon túl, mintha az ég is kitisztult volna, s a tavasz csupa zölden virít vasnap sugarasan nyílt ki előtte a völgyeken. Török Katánál egy boldog hetet töltött, messze voltak mind az alávalók s szörnyű emlékek, s az asszonyka oly kicsi volt, s hegyes nyelvű südítő, fiú lett nála, kacagós játszó kisfiú. Nem volt itt sem fejedelem, sem vatkan, sem politikumok nem kínozták, Hevercs hagyta, hogy játszon a szívébe fészkelődve egy kis macska asszony. Gyönyörű tavasz volt, arany és rubint, smaragd és az ég kék, mint a szafírus. Megjöttek a fecskék, fészket raktak az eleszbe, ez jó jel. Élni akarnak, sélni fognak, itt nem lészen veszedelem. Egy hét múlva megjöttek Kolozsvárról, Fehérvárról az országkövetek, jött az átkozott Imre fi, hozta az ország gondjait. A nádor elindult Trencsémből Kassára, onnan 1000 főnyi kísérettel jő Szatmárra. Úgy van elrendezve, hogy a fejedelem Tasnádon száll meg, s közbül majd valahol találkoznak. Török csauszok is jöttek, Simre fi agódott, hogy a nádorral szólni nem lehet majd. A török nagy szigorúsággal faggat, s les, mire végzik a római császárral. Szagolja a török, hogy nem egy olyan szövetkezése ez megint, mint a Báthori Zsigmondé volt, aki Rudolfussal Erdélyre szerződést kötött. Mikor a fejedelem elhagyta a török katapuha, színes, meleg kis fészkét, gyűlölettel s dühvel gondolt Hurzóra, aki úgy útjába állt minden tervének. Csak az vigasztalta, hogy meg fogja neki mutatni, ki a fejedelem, ha 1000 főnyi kísérettel jő, ő ezrekkel fog menni. Tasnádra voltak rendelve a székelyek, a bihariak, a hajdúk, legalább 5000 lovassannyi gyalognak kellett összejönni. Lássák a magyar urak, hogy nem lehet a fejedelem ellen csak úgy ringyronty praktikákkal felállni. Soha nem merte volna szavát felemelni se Kendi, se Kornis, ha ezek onnan fel nem bátorítják. A goroszlói csatatéren szállottak meg délre, a rongy kis faluban. Nem volt egyetlen ház, amely a föld felett állott volna, csupa félig fölbeásott veremputrik, a füstot gomolygott ki az ajtaján, úgyhogy benézni nem lehetett. Bagyas, soha ollót nem látott gyerek sasszony fejek kandikáltak ki belőle ilyetten, mint a vadállatok. A malac, a tehén ott lakott velük, csak a visítása hallatszott a malacnak, amit ő előlük dugtak el a nyomorult népek. A fejedelem soká nézte őket, csodálkozva sidegenül. Emberek ezek, vagy réti farkasok. Farkas ebben a piszokban, büdösségben mind elhullana, nagyságos uram, mondta Kamuti farkas röhögve, embereknek kell nekik lenni. A fejedelem soká hallgatott. Hány napig tartott a Hurzó uram lányának a lakodalma? Fordult a magyarországi követekhez. Hány hónapig, nagyságos uram? Szólt Ostrosit uram, a főkövet. A másik követ, Posgai Orbán, fiatal legény, cifralovon csatlasz mentében hencegni kezdett. Külön lakodalmas palotát építettenek. Én is tisztviselő voltam a nagy lakodalmon, étek előtt járó főgazda. Nálunk nagy lakodalmak vagynak, magyarázta Ostrosit úr, 1000 asztalkendők, aranyévek s minden nemű ruhák ládákkal. Hadseregekre ment a vendégek számok, az esztergomi prímás, a kalocsai érsek, az erdődi, zrínyi, nyitrai püspök, Ostrositok, Czobor, Jakusit, Hurzó, Pálffy, Révay, Nádasdy, Balassa, Dóczy, Zay, Perényi, Szunyog, Forgács, Újfalusi, Illésházi, Nyári, Lóránffy urak mint feleségestül, nagy kísérettel, bandériumokkal, nagy szépségű főnépek voltak mind, nagyságos uram, felséged örvendett volna, ha látja. A fejedelem fagyban hallgatta a dicsekedést, és mit tettenek, ittanak ott ez sok rendbéli népek. Elegetődtek, ittanak, nagyságos uram, szólt Posgai uram. Csak pástétomnak való fehér liszttel fogyott 150 köböl. Hús, hal, ökör, borjú, bárány csordaszám, csak az idegen szakácsok számja 33 bala. S hol vötték az sok ételbelit? Ó, nagyságos uram, nagy tartományok azok a trencsényi, árvai rózsahegyi uradalmok. Solybőséges a nép állapotja? Posgai uram nem képzelte, hová visz a fejedelem kérdezéses kacagot? Bizony az nem igen bőséges, mert ott meg nem terem egyéb a szaricskán zabon kívül. S mégis be tudták szolgáltatni a sok bű élelmet. Égették a bestjéket. Beszéltették, hogy a tisztartók nagy tüzeket rakadtak, s ahol a paraszt elvonta a beszolgáltatni parancsolt holmit, mindazon fenyegették, hogy gyerekiket nyársra vonják, úgy sütik meg, ha ez órára meg nem lesz a kvantum. A fiatalabb emberek nevettek a jó tréfán, s volt, aki megjegyezte ezt magának a jövőre, ha majd szolgabíró lészen. A fejedelem így szólt, mikor az én istenben boldogult, bátyám uram, Báthor István országbíró uram, az én nevelő jó apám, testamentumot tett, pénzül meghatta a temetésnek minden költségét, még a deákok számára is, s azt írta a testamentumába, a szegénységen még egy tyúk fiát, vagy tyúk tojást is ne vonjanak, mert nem akarom, hogy a koporsómnál a szegénység sírjon. Ezzel sarkantyúba kapta a lovát, s elugratott. Gyönyörű úton mentek, a hegyek elmaradtak, s a Kraszna völgyére jutottak, a fejedelem megállt, s a tündöklő tavaszban elnézte a zöldellő oldalakat, az aranyosan csillogó vizeket, a kékeges buborodó fehér fellegeket, s azt mondta, Istenemre, szép ez a világ, szépek a füvek, a hegyek, tavak, folyások, mezők, a föllegek, csak egy csúf van benne, az emberi állat. Mikor Tasnádra beértek, már ott volt a sereg nagyobb része, Imreffi már itt fogadta a fejedelmet, s beszámolt a dolgokról. A nádort is várták Szatmárra, s még az estve folytán megjött a nádor követe, hogy ő is megérkezett, s azt üzeni, hogy a fejedelem menne lébe Zsadányig. A fejedelem éppen asztal mellett ült, s a jó ír mellé kimeszes bort szopogatta, hol az a Zsadány, kérdezte mámorosan. Megmagyarázták, hogy a Szatmár alatt van, én ebből a megyéből ki nem megyek, mondta a fejedelem, ha valaki akarja, jöjjön ide hozzám, avagy visszamegyek. A fejedelem napokig kötötte magát, hogy legfeljebb ír, mint centig, vagy szent királyig megy, végre rábírták, hogy menjen át a határon a legelső helyig, s a nádor is belement, hogy a megye legutolsó városáig eljő, királydarócig. A mezőn voltak felvonva a sátorok, csodálatos nagy tavasz lett egyszerre, eső egyszer sem volt a hóesések elmaradása óta, spor volt, mint a kánikulában. Báthori Gábor gyönyörűen volt öltözve, sose volt szebb legény, mint e napokban, egyik oldalán Bethlen Gábor lovagolt, másikon a hajdú kapitány Nagy András. Mögötte Imreffi, körülte az erdélyi rendek s a szászok részéről a brassa is szebeni bírák. Szent királyon ették a früstököt, jó szenensül malac pecsenyét, sittak rá bőszilágyi bort, s nevettek a két török főcsauszon, akik egyforma borzadással nézték mind a kettőt, s maguk tarsolyából eddegéltek valami piláfot. A Bocskai-Budai útjáról volt szó, mikor a szegény fejedelem nem tudta, mire végzi, koronát kap-e, vagy fővétele lesz. Sokat is szenvedött ez a szegény ország, mondta a fejedelem, s akár töröktül, akár némettül, szenvedett. Mindig csak messziről nézték a magyarországi urak. Bethlen valami fontos szót mondott ki, igaz, nagyságos uram, úgy vagyon, de megtanuld édesatyám fia, hogy nekünk mindenkor veszedelmünk Magyarországból volt, mikor egymást nem értettük. De viszont igen szép csendességünk, nekünk is, nekik is, akkor volt, mikor egymás szeretetében voltunk. Csak addig lesz a magyar nemzetnek becsülete, békessége, míg együtt tart. De mihelyt veszi észre a két nagy szomszéd, hogy ennek vége, akkor várhatjuk a veszedelmet. A sátorok a daróci mezőn feltűntek, fehérek voltak és sárga dísszel ragyogtak a napfényben. Már a nádor serege fel volt állítva szép rendben, lovasok hosszan a mezőn gyalogok tömőten. A fejedelem is megérkezvén, a maga sátoriba szállt, s tömérdek lovas a két felül felállott készen lovon. Egy jó paritja vetésre volt a két sereg szemben egymással, s szeretettel köszöntek egymásnak a magyarok süveglengetéssel. A fejedelem is, a nádor is a sátorban megtisztogatták magukat a portól, s egy kürtyelre mindketten kiléptek a sátorból, egyfelül ő, szemben a nádor. Csak ők ketten ültek lóra, a főemberek mindkét felül gyalog kísérték őket, s a had mozdulatlanul állott hátul. Báthori vigyázott, hogy a nádor hogy léptet, s az is nagyon ideigyelt. Lassú lépésben közelítettek egymáshoz, a fejedelem nagyon gőgös volt, várta, hogy a nádor feléje mosolyítson, utóvégre ő egy ország ura, s az pedig csak szolga. De a nádor komor volt olyan merev, mint Imre fiúram, de nem húka, mint ez, hanem szakállas és barna, de Báthori folyton csak úgy gondolta, hogy ő most a római császár Imre fiével jön össze. Már a lovak egész összeértek, akkor mind a ketten mosolyodás nélkül főt hajtottak, egyszerre s leszálltak a lóról, de nagyon vigyáztak, hogy egyik a másiknál hamarabb ne lépjen. Lassan szembe mentek s kezet fogtak. A készfogás soká tartott, s most végre mind a két arc elnyájasodott, mosolyogtak egymás szemébe, s a fejedelem így szólt. Isten hozta, Isten áldotta kegyelmedet, nagyságos uram. A nádor így felelt, Isten tartsa, Isten áldja nagyságodat, felséges uram. A fejedelem fellélegzett s kissé kegyesebb lett, hogy a nádor megadta a felséges címet. Még egyszer megrázta annak a kezét, azzal vissza, újra felültek a lóra, s most már egymás mellett léptettek a fejedelem sátora felé. A sátor előtt leszálltak, s a fejedelem előre bocsátottat hurzót, aki komolyan s mereven ment be. Odabent nagyon szép volt, a vászonház falán által tűzött a nap, csak meleg volt nagyon, nagy török szőnyegek voltak a földön, s az asztalon sülés volt csinálva kettő az asztal mellett deszkából rótlóca, sejem pokrócokkal leterítve a tanácsuraknak. Hurzó bemutatta a maga kíséretét, s a fejedelem is tanácsosít, kölcsönösen sorra kezet fogtak. Leültek, s Hurzó kezdett beszélni, latinul s nagy körmondatokban adta elő, hogy a magyar nemzetre legjobb s Istentől legszebben rendelt a békességes szeretet. Erdély is Magyarország testvér, s kell, hogy egy test s egy vér legyen. Szövetséget ajánlott fel azért, úgy, hogy mind a kettő minden ellenség ellen együtt álljon fel, s jóban rosszban összetartson mindaddig, míg az Isten megadja, hogy egybeszerkesztessenek a határok. A beszéd hosszú nem volt, értelmes is volt, világos, meg lehetett érteni. De Hurzó nagyon szűk orátor valas nyögve beszélt. A fejedelem magyarul szólt bele minden ellenség ellen. Igen, mondta Hurzó nádor, s hangsúlyozta, minden ellenség ellen, akár keresztény az ellenség, akar pogány, súlyra latinra fordította, mert milyen szövetség volna az, amelyikben kivételek vannak. Hogy az egyik fél a másikra nem ügyel, s a maga szövetségeseivel külön traktál, s talán szembeszáll. A fejedelem újra magyarul szól, ha minden ellenség ellen s ez jól van, akkor az belső ellenségek ellen is. Hurzó kicsit hallgatott. Minden háznak megvan a maga háztartási állapotja, mondta, ha én szerződést kötök akár harcra, akár munkára fele barátommal. Nem kötök szerződést arra, hogy ő feleségével s gyerekeivel, ha hajvonásba jut, akkor is vele tartok. A fejedelem fellobban csarra sem köt kegyelmet szerződést, hogy szerződött barátjának cselédit béresít fel nem izgatja a gazda fejére. Hurzó jól értette, hogy ez a korniskendi összeesküvésre vonatkozik, s mivel el volt szánva rá, hogy ebben semmit sem enged, idegesen szólt nagyságos uram. Mindez idáig, ha a magyar királyok s bécsi fejedelmek Erdély felé pillantottak, csak azzal a gondolattal tették, hogy Erdély a magyar korona része, Erdély az övék, s Erdélyt meg kell vegyék, barátsággal, vagy fegyverrel. Én jövök először nagyságothoz azzal a kéznyújtással, hogy Magyarország is egy test, Erdély is egy test, a két test nyújtsa ki a kezét, s fogjon össze, mint egy rendű republika. Nem akarom azt mondani, hogy nagyságod nem vette szívére ezt a nagy konceptumot. Báthori belevágott, értettem s megértettem, s szívem szerint vettem. A jövendőnek nincs is más útja, csak ez az egy. Magyarország eddig nagyon fenyen bánt velünk, s csak veszőcsét tartott a számunkra, mint egy megszökött kölyöknek. Immár azonban mint vagyunk annyi emberek, mint kegyelmetek, helyesen, Erdély egy ember, s Magyarország is egy ember, s fogjunk kezet, s ha együtt maradunk, ketten egymásnak vetve hátunkat, keletre s nyugatra megverekedhetünk. Úgy van nagyságod, mondta Hurzó örömmel. De addig nem adhatok hátot kegyelmednek, míg azt kell éreznem, hogy abba a percentbe, ahogy nem vigyázok, a szerződött társam oldalán való gyilok nem ellenségimre van, hanem hogy belém döfje. Hogy érti ezt nagyságod? Pattant fel ingerülten Hurzó. kegyelmed ellen nincs panaszom, nagyságos uram, mondta a fejedelem felsőbbséggel. Thurzó György úr jó evangéliumos protestáns, és jó magyar, de vagynak ott uraimék, az pápistások, akik beledöftek Erdély belső életibe, nálunk lázadást csináltak, megszökött veszettebeinket magukhoz vették, s Isten tudja, miféle reménységeket plántálnak velük. Beláthatja kegyelmed, hogy ilyen állapotok mellett a két testvér nem szerződhet életre halálra. A bosszú rossz tanácsadó, felséges uram, én is lutherista ember vagyok, s a nehéz időkben oszlopa voltam, s akarok lenni hitemnek s pajzsa az Úristen igaz igényének. De, ami Erdélyben történt, a semmi volt, néhány embernek magányos praktikája. Mert, ha nem az lett volna, akkor most nem volnának itt ennyien sídicsőséges színnel felséged mellett. Kicsit leckésztető módon tette hozzá, ha a tüzet piszkáljuk, akkor felszítjuk s kis szikrából nagy égések keletkezhetnek. Ez a dolog, felségednek, mint ifjú embernek. Báthori felförmett nem vagyunk ifjú emberek s nem vagyunk kiszikkadtelmék. Kiáltott a sértőn, Erdély fejedelme tanácskozik Magyarország nádorával. Thurzó beharapta a szája zélét, s fejet hajtott. Távol vagyon tőlem, hogy felségedet szavaimmal megbántsam, de meg kell mondjam, hogy ez a dolog felségednek magányos sebje, de ha nem vigyázunk, egész országnak égedelmes veszedelme lehet belőle. Ha olyan nagy dolog lehet, akkor annál inkább s rögtön el kell kezdeni. Thurzó gondolkozott, s mit vélne nagyságod, mi azt óhajtjuk erdélyi fejedelmül, hogy a lázadásnak még csírája is eltapostassék. Nekünk kezünkben vagynak a levelezések s hites vallomások, kik s mely módon vettek részt oda átról a lázadás csinálásában. Kívánjuk, hogy a mi megszökött jobbágyainkat nekünk beküldjék, saját híveik közül mindazokat, akikre rábizonyosodott. A szövetségnek s barátságnak megfelelő büntetéssel büntessék, hogy egyszer s mindenkorra kedvüket elvegyék az embereknek hasonló praktikáktól. A nádor hallgatott. Tudta, hogy benne van maga Forgács Ferenc, a prímás, a főkapitány s a legfőbb urak. Itt semmit tenni nem lehet. Neki volt parancsa, hogy a szerződés alapja a Kornis György szabadon bocsátása legyen. Nagyságos uram, mondta higgadtan, kérem felségedet, én tudomásomra veszem ebbéli kívánságát, s uram elé fogom terjeszteni. Kérem azonban, hogy addig is a magammal hozott pontok meritumára térjünk. Báthori legyintett, minden tanácskozásnak alapja a fő dolgokban való egyetértés, míg kegyelmet szavát nem adja, hogy panaszomat s kívánságomat magáévá teszi, addig nincs értelme a bő tanácskozásoknak. Kegyelmed az én haragomat semmibe vesz is gyerekes duzzogásnak nézi, de én mondom kegyelmednek, hogy ha olyan vasláncokkal volna megkötve a szövetség, mint a Kraszna folyó, s olyan pecsét volna rátéve, mint a Tokaji hegy, akkor is ketté szakasztanám, ha ebben nekem eleget nem tesznek. Thurzó felállott, immár akkor más hátra nincs nagyságos uram, mint hogy békességgel elváljunk, s megvárjuk az időt, mikor megérik a szeretet s a testvériség s a hitvéli vonzódás. A fejedelem megbánta hevességét, de most már vissza nem vonult volna, ha mindjárt kopjatörésre kerül is sor ebbe a minutumba. Annál is inkább, folytatta Thurzó, mert az én felséges uramnak szoros kívánsága, hogy felséget kegyelmébe fogadja az megtévejült Kend István urat, ő nagyságát. Semmi különb, kiáltott a fejedelem s kardjára csapott, semmi nagyobbat nem kíván a felség. S búcsúzóra nyújtott a kezét a nádornak, aki azt alig fogadta el. A tanácsurak hallgatva s komoran álltak, senki sem szól bele sem jobbról, sem balról. A fejedelem kikísérte vendégét, s mikor a seregek látták, hogy a nádor egyedül ül a lóra, s ő is, a fejedelem is hideg, komors kimért, attól a perctől kezdve semmit nem mozdultak, csak egymás szemére vigyáztak nagy szorgalmatossággal. Előbb a nádori seregek távoztak el, azután a fejedelem fordított a snát felé, s mindenki suttogott, hogy ebből nem haszon, hanem gyűlölség s kár lészen, hogy az urak ételital nélkül sebédelőt úgy eloszlanak. s hogy a nádor hiába hozott magával négy papot, sem üttek, sem nem imáztak. A fejedelem tasnádon ebédelt, s nagy Andrást magához rendeli, egy magát s minden tanácsa nélkül megadta neki a parancsot, hogy sietten sietve s lóhalálában ültesse fel seregét, csinduljon meg Lugos felé, s onnan Bérdébe a vaskapumra súly ránt szeben alá. Meghagyta azonban, hogy a szászokra nagyon ügyeljen, egy hajszáluk meg ne görbüljön, mert velük másképpen akar végezni. Egy hét múlva Kolozsváron volt, s a fejedelmi palota ablakai alatt ácsoltatta meg a vesztőhelyet, s a kiugró tornácról nézte végig Kornis György lefejeztetését.